Keckó Pál evangélikus püspök gondolatait hallották. Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
6 óra van, 2026. június 25-én csütörtökön. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Kakuk El Tamás. Valódi nyári idő várható ma is, eső nem lesz, a szél mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 37 fok között alakul. Most hallgassuk meg a krónikát, a stúdióban a bemondó Bordi András és a krónika szerkesztője Kubicsek István.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Fokozódik a hőség, keddig meghosszabbították a vörös kódot, mától az ország egész területén tűzgyújtási tilalom van érvényben.
Már jövő héten tárgyalhatja az országgyűlés az ügynökakták megnyitásáról szóló most benyújtott törvényjavaslatot.
Augusztus 20-án nyit ki újra a két éve leégett Miskolc-Tapolcai barlangfürdő. Az idegenforgalmi központot a szakemberek nem csak helyreállítják, hanem fejlesztik is. Jó reggelt kívánok, mondjuk a részleteket. Akár 27 fok is lehet a következő napokban, a nagy meleg miatt hőségriasztás van érvényben, a vörös kód hatáját pedig kedd éjfélig meghosszabbították. A szakemberek most is azt hangsúlyozzák, hogy mindenki tartsa be az ilyenkor szükséges óvintézkedéseket. Kovács Márton összeállítása.
Amikor hétvége van, vagy szabadság, lejövünk vízpartra.
Sok folyadék, pihenés, van légkondim, úgyhogy napközben néhányszor bekapcsolom.
Mindenki máshogy próbálja elviselhetővé tenni a hőséget. A vízre, a légkondicionáló berendezésre és a vízpartra is szükség lesz, mert az előrejelzések szerint a következő napokban folyamatosan melegszik az idő.
Ez még csak a forróság kezdete.
Szombattól akár a napi hőmérsékleti rekord is megdőlhet. Hívta fel a figyelmet Pál Márton meteorológus, aki hozzátette, hogy az éjszakák sem hoznak felfrissülést.
Kevés gomoly felhő képződik majd, ezekből a csapadék elvétve fordulhat elő. Péntekre, szombatra a 33-35 fokból inkább már a 36-37 fokos maximum lesz a jellemző, sőt szombaton már egy-egy helyen 39 fok is előfordulhat, az éjszakák is egyre kevésbé lesznek frissítőek.
Péntek éjfélig másodfokú, szombattól keddig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos.
Ilyen meleggel még eddig nem találkoztunk, az ország nagy részében 29 fok felett lesz a napi középhőmérséklet. Ez a rendkívüli hő mindenkit megterhel.
Az idő a kisgyermekeket, az időseket, a várandósokat, a szív- és érrendszeri betegeket veszélyezteti elsősorban, mondta a Krónikának a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ környezetegészségügyi szaktanácsadója. Páldi Anna hozzátette, ilyenkor kiemelten fontos a folyadékpótlás, akár a szokásosnál kétszer többet is kell inni. A legjobb, tette hozzá a szakértő, ha ásványvizet, gyümölcslevet vagy limonádét iszunk. Mivel azonban a sóveszteséget is pótolni kell, a levesek is jó hatással vannak a szervezetre. Kerülni kell azonban a cukros vagy magas koffein tartalmú üdítőket, valamint a tömény alkoholt.
Ha elmegyünk, házon kívül vagyunk, vigyünk magunkkal elegendő folyadékot, hogy útközben is tudjunk inni, az UV-sugárzás ellen is kell védekezni. Ha meglátogatunk valamilyen strandot vagy szabad vízfelületet, akkor ügyeljünk arra, hogy felhevült testtel ne ugorjunk be hideg vízbe, hanem fokozatosan hűtsük le a szervezetünket.
Nagy melegben romlik a koncentráció, nő a reakcióidő, türelmetlenek, ingerlékenyek lehetnek az emberek. Páldi Anna felhívta a figyelmet arra, hogy hőségben figyelni kell a test hűtésére is. Ezt javasolt vízpermettel, nedves kendővel, langyos zuhannyal vagy lábfürdővel elvégezni. Aki pedig teheti, víz közelben, strandon, vízparton töltse a legmelegebb órákat. Emellett a magas UV-sugárzás miatt javasolt legalább 30-as fényvédő faktoros naptejjel óvni a bőrt.
Ennek a hőkorlámnak az egyik következménye a test túlmelegedése, ami hőkimerüléshez, úgynevezett hőgörcsökhöz vezethet, és a végső extrém stádium a hőguta, amikor a szervezetünk hőmérséklete 40 fok fölé emelkedik, és tartósan ilyen magas. Ez egy életveszélyes állapot, itt mindenképpen el kell kezdeni a beteg hűtését, hogyha eszméletén van, akkor itatni kell.
A hőség miatt jövő keddig meghosszabbították meghosszabbították a vörös kódot. Ezt a szociális és családügyi miniszter jelentette be közösségi oldalán. Kátai Németh Vilmos bejegyzésében azt kérte, hogy figyeljünk egymásra. A rendelkezésnek két célja van. Egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt a speciális eljárásrend alatt a szociális szektorban a diszpécser szolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat.
A hőség tovább növeli a mezőgazdaságban az aszály okozta károkat. Sok helyen már aratják a búzát, és az eddigi tapasztalatok alapján, főleg a délalföldön, a termés átlagok jelentősen elmaradnak a korábbi években megszokottaktól. Ráadásul az elmúlt napokban hullott eső a kalászosoknál még rontott is a minőségen. Víg András összeállítása.
Békés Csaba mellett a korábbi években 7-8-9 tonnát is be tudtak takarítani hektáronként, most azonban mindkét növényből csupán 2-3 tonnás eredmény várható, ami az elmúlt évek legrosszabb termése. Ráadásul a felvásárlási árak jelenleg tonnánként 53 ezer forint körül vannak. Mondja Bocsár Tamás, családi gazdálkodó.
Egyelőre a piaci árak ezt a 53 ezer forint környéki tonnánkénti árat igazolják vissza. Egyelőre, hát nem tudjuk, hogy a jövőben mi várható, de ez 2-3 tonnás terméseknél teljesen mínuszos, tehát még az önköltséget sem fogja fedezni.
A múlt héten a délalföldön esett eső a napraforgónak és a kukoricának jót tett, az őszi kalászosokon azonban már nem segített, sőt, Békésben még rontotta is a minőségét. Mondja Kozsuk Kornél, a Nemzeti Agrárkamara Békés vármegyei elnöke.
Mondhatjuk azt, hogy gyenge termés átlagnál, gyenge felvásárlási ár, nagyon nehéz őszi kalászos évvel nézünk.
A kertészeti kultúrák még érzékenyebbek a szárazságra, mint a szántóföldi növények. A paprikát például két naponta, a paradicsomot ritkában, de bőségesebben kell öntözni. Csóka Ferenc esztergomi gazdálkodó az M1-nek azt mondta, létfontosságú az öntözés, de nem mindegy, hogy milyen vizet kapnak a növények.
Nehogy kútvízzel locsoljunk, pláne ilyen rekkenő melegbe, tartályba gyűjtsük föl a kútból a vizet, hadd melegedjen át, és csak meleg vízzel locsoljuk meg a növényzetet. Lehetőleg kora reggel, és a levélzetet ne érje, hogy nehogy gombabetegségek szaporodjanak el rajta.
Pótmezővásárhely mellett a hőség és az asszály miatt közepes mennyiség termett, mondja Kuruzsa Tamás, vezérigazgató helyettes.
Az őszi növényeink kedvezőtlen termés eredményt produkálnak, míg az elmúlt időszakban 7-8 tonnás őszi árpákat arattunk, addig most 4 és 5,5 tonna között vagyunk.
A szárazság miatt a gazdák fokozott alapossággal készítették fel a gépeket az aratásra. A katasztrófavédelem pedig a nagyobb gazdaságoknál szemlét is tartott, hogy megelőzzék a gépek hibájából keletkező tüzeket. Egy gabonamező leégése ugyanis még tovább rontaná az amúgy is gyenge termés átlagot.
Idén is kiváló minőségű a magyar görög és sárga dinnye, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara.
A szakmai szervezet hangsúlyozta, a nagyfóliás termesztésű görögdinnyék már a héten, a szabadföldiek pedig július elején jelennek meg a piacokon. Becslések szerint bőséges, mintegy 160 ezer tonnás termés várható, amelynek kétharmada a hazai polcokra kerül. Hozzátették, idén folytatódott a sárga dinnye termesztés növekedése, a vásárlókat pedig arra kérik, hogy mindkét dinnye fajtából a hazait válasszák.
Mától az ország egész területén tűzgyújtási tilalom van érvényben.
A szárazság és a hőség miatt tilos tüzet rakni az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a tűzrakóhelyeket is. A magánkertekben ugyanakkor továbbra is lehet bográcsozni és grillezni.
Krónika a Kossuth Rádióban.
Már a jövő héten tárgyalhatja az országgyűlés az újonnan benyújtott törvényjavaslatokat. Az elmúlt hetekhez hasonlóan jövő hétfőre és kedre ismét rendkívüli ülést kezdeményezett Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter.
A 6 előterjesztés között szerepel az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat is. A képviselők döntetnek, a polgármesterek és vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról is.
Július 1-től terméktípusonként 3 euró vámot kell fizetni az Európai Unión kívülről rendelt kisebb értékű csomagok után.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője a Kossuth Rádióban felhívta a figyelmet arra, hogy az intézkedés a vásárlókat technikai szempontból nem érinti. Lincmayer Szilvia hangsúlyozta, a jövő héttől érvényes változás a logisztikai cégek vámügynökök számára jelent feladatot, azonban az árakra már most is hatással lehet.
Dömping mennyiségben rengeteg csomag jön hozzánk is, tavaly 204 millió ilyen kis csomag érkezett Magyarországra, és nekünk is voltak ellenőrzéseink. Egy nap a kiemelt napokon 3-500 csomagot vizsgált át a NAV, és ezek általában 40-60%-ában talált valamilyen fogyasztóvédelmi, illetve jellemzően hamisított terméket ezekben a csomagokban. Tehát itt a fogyasztóvédelem, a kereskedők védelme, emiatt fontos valamilyen változást bevezetni ebben, és ez az első lépés.
Augusztus 20-án nyit ki újra a két éve leégett Miskolctapolcai barlangfürdő a kültéri medencékkel együtt, közölte Tóth Szántai József polgármester.
Az idegenforgalmi központot a szakemberek nem csak helyreállítják, hanem fejlesztik is. Kicserélik az épületgépészeti elemeket, modernizálják az elektromos hálózatot, a világítást, valamint a légtechnikát és a kazánházat. A fürdőcsarnokokban és a barlangi járatokban padlófűtést építenek ki, valamint megerősítik a csarnokban lévő medence burkolatát.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az M3-as autópályán Mogyoródnál a Vásárosnamény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába autózók a külső és a leálló sávon haladhatnak. Az M5-ös autópályán a 81-es és 83-as kilométer között hídépítők dolgoznak, a Kecskemét felé vezető oldalon lezárták a belső sávot. Az M7-es autópályán a határ irányába a 178-as és 179-es kilométer között aszfaltoznak, a járműveket a belső sávba terelik.
Budapest információkkal folytatjuk.
Üdvözlöm a hallgatókat! Budapesten tart a helyszínel és a Nagy Lajos Király útján a Fogarasi útnál. A Fogarasi úton kifelé lezárták a belső sávot, a Nagy Lajos Király útján már megszűnt a sávlezárás. A 3-as és a 62-es, valamint a 62 a villamos helyett az Őrsvezértere és a Bosnyák tér között pótlóbusz közlekedik. Útszűkületre kell készülni Csepelen a Határ utcai körforgalomban, mert vízvezetéket javítanak. A 71-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Határ utca megállót a Szent Imre tér felé. Kovács Botond, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Országszerte derült az ég, napközben többnyire mindenütt napos száraz idő várható. A középső és a déli országrészben lehetnek időnként borultabb tájak. A szél mérsékelt marad, nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Délután 31 és 37, késő este 18 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. A Balaton 27, a Velencei tó 30, a Tisza tó 26 fokos.
Ez volt a Krónika 6-kor, negyedórás hír összefoglalóval legközelebb 7 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Bordi Andrást és Kubicsek Istvánt hallották, viszont hallásra.
Nemzeti Sportkrónika.
Mexikó, Svájc és Brazília is veretlenül csoport első a VB-n. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Erdei Mártól hallják. A labdarúgó világbajnokság B csoportjának utolsó fordulójában Svájc 2-1-re legyőzte Kanadát, míg Bosznia-Hercegovina 3-1-re nyert Katar ellen. Ennek köszönhetően Svájc és Kanada biztosította továbbjutását, a 4 ponttal záró bosnyákok pedig a legjobb harmadik helyezettek között már biztosan tovább lépnek. A C csoportban nem született meglepetés. Brazília 3-0-ra győzte le Skóciát, Marokkó pedig 4-2-re Haitit. A jobb gólkülönbségnek köszönhetően Brazília az afrikaiak előtt zárt a tabellán. A harmadik helyen Skócia végzett 3 ponttal, azonban a -3-as gólkülönbségük azt jelenti, hogy az alcsoport harmadikja a szintén egy győzelemmel és 2 vereséggel záró, de jobb gólkülönbséggel rendelkező Dél-Korea kedvezőbb helyzetben van a továbbjutásért folytatott versenyben. Eközben ebből a kvartettből Mexikó és Dél-Afrika kvalifikált a legjobb 32-be. A csoport zárásaként Mexikó 3-0-ra ütötte ki Csehországot, míg Dél-Afrika 1-0-ra nyert Dél-Korea ellen. Az Eto'o Gavrics duplájával 2-1-re legyőzte a Ferencváros Európa Liga ellenfelét, az újvidéki Vojvodinát az Ausztriában rendezett felkészülési mérkőzésen. A A győri csapatban kezdett Tóth Rajmund és Vitális Milán is, tovább erősítve a vélekedést, miszerint a Bajnokok Ligája selejtező előtt nem értékesíti a klubba játékjogukat. Zsuzsák Balázs hosszabbított a Debrecen NB1-es labdarúgó csapatával. A klub közleménye szerint a csapatkapitány újabb egy évre, azaz 2027 nyaráig írt alá. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság új támogatási programot hozott létre, melynek révén a játékokon részvevő sportolók fejenként 10 000 dolláros támogatásra lesznek jogosultak. A NOB 146. ülésén bejelentették. A támogatás minden olimpikon számára elérhető lesz. Nem csak az érmesek, nem csak bizonyos országú sportolói, hanem minden olimpikon számára. A BL győztes Burián Gergely után egy újabb magyar válogatott vízilabdázó szerződtetését jelentette be a JUK Dubrovnik együttese. A horvát klub leigazolta a BVSC pólósát, Tátrai Dávidot. Mindkét magyar játékos 1+1 éves szerződést kötött új csapatával. Köszönöm a figyelmet!
A Nemzeti Sportkrónikát hallották. Műsorajánlat. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
Vámos atyán az Árpád korban épült templom falain freskó töredékeket és virágmintás díszítést találtak a régészek. A felállványozott templomban követtük a restaurálás munkálatait a hajóban és a szentélyben is.
A hely. Riportműsor ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja Önöket a műsorvezető Burkert Rudolf.
Az EU Observer egyik közelmúltbeli kutatása azt mutatta ki, hogy az összes Európai Uniós ország közül a románok a leginkább Amerika pártiak. Ez egy nagyon komoly politikai tőkét jelenthet annak a román pártnak, amelyik az Egyesült Államokkal jó kapcsolatokat tud kialakítani, és jelenleg ez úgy tűnik, hogy az AOR.
Világpont Járai Judittal. Keddenként új részekkel a Mediaklikken és a YouTube-on.
Június 25-e csütörtök, Vilmos névnapja van ma. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Kakuk El Tamás. Néhány kérdés, amelyre választ keresünk a Jó reggelt Magyarország mai műsorában. Kiváló minőségű dinnyére számítanak az idén a termelők, hamarosan kapható a hazai, ezzel foglalkozunk 3/4 hét előtt néhány perccel. Aztán az uniós források reményt adnak az építőiparnak, amely még várja a fordulatot, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnökével, Koly Lászlóval beszélget a jövőről 7 óra előtt 10 perccel. Aztán beszámolunk arról is, hogy átalakulhat az örökbefogadás itthon, de vajon hogyan? Szakértővel beszélgetünk róla 4:48 után néhány perccel. Aztán napirenden az alkotmányos tisztségviselők lemondatása. Vajon visszaélés ez a kétharmados többséggel, vagy forradalmi jogalkotás? Kétféle álláspont ütközik ma a közéletben. Horn Gáborral és Navracsics Tiborral is beszélgetünk erről a témáról, tehát 7:30 és 8 között. És még egy téma, megszűnik a fix 3%-os szabad felhasználású vállalkozó hitel, mi lehet ennek a következménye és mik az okok? 3:49 előtt lesz ez a témánk, a műsort ma Pap János szerkeszti.
Jó reggelt Magyarország, Kakuk El Tamással.
Tátrai Dávid, a BVSC válogatott vízilabdázója, a JUK Dubrovnikban folytatja pályafutását. A fiatal játékos a váltás hátteréről és a céljairól is beszélt Szabó Szilviának.
Egy kicsit ennek a döntésnek, vagy az átigazolásnak a hátteréről beszélj. Miért döntöttél a váltás mellett, és mi szólt a Dubrovnik mellett, mit lehet róluk tudni?
Nagyon nagy megtiszteltetésnek éreztem azt a pillanatot, amikor a JUK vezetőedzője telefonon megkeresett, hogy szeretné, hogy jövőre a csapatukat erősítsem. Nem volt kérdés a fejemben, hogy ez egy nagyszerű lehetőség, és egy komoly mérföldkő értem a karrieremben. Légiósnak állok, igazából nagyon várom a kint töltött pillanatokat, nagyon jó lesz a csapat. És úgy gondolom, hogy az egyéni fejlődésem szempontjából ez egy olyan lépés, amit meg kellett tennem.
Akkor már lehetett tudni, hogy Burján Gergely a csapattársad lett, amikor aláírtátok a szerződést, vagy amikor megállapodtatok?
Igen, lehetett tudni. Amikor tárgyalásban álltunk a Dubrovnikkal, már kommunikáltunk egymással. Számomra is egy meghatározó pontja volt a döntésemnek, amikor kiderült, hogy Gerivel együtt játszhatok majd.
Milyen céljai vannak a csapatnak, és a horvát vízilabdáról mit lehet most tudni? Említetted, hogy ez egy szintlépés lesz a karriered.
tehát ott milyen játékerőt képvisel a Dubrovnik, illetve az egész bajnokság?
Dubrovnik az egyik, hanem a legnagyobb múltan rendelkező klub Horvátországban. Régebben abszolút a bajnokok ligájában is élvonalban játszottak, most pedig az a célja a csapatnak, hogy a horvát bajnokságban is mindenképpen a döntőbe bejusson a csapat, és azért lehet majd küzdeni, és illetve azért, hogy a bajnokok ligájába is visszajussunk.
Tőled mit várnak? Ugyanolyan szerepkörben számítanak rád, mint a BVSC-ben, szóval erről volt-e már szó esetleg?
Természetesen volt róla szó, abszolút univerziális játékosként számítanak rám, ahol éppen a legjobban szükség lesz rám. Jobb oldalt, bal oldalt, elő, hátul, minden egyes pozícióba nagyon szívesen játszanék. Cristiano Ronaldónak volt egy nagyon híres interjúja, amiben azt említette, hogy megkérdeztél, hogy hol szeretne játszani, jobb oldalt, bal oldalt, és csak annyit választott, hogy hát én csak játszani szeretnék, és ez nagyon mélyen megragadt bennem, és úgy gondoltam, hogy ha lehetőségem lesz egy csapatban játszani, akkor engem sem fog érdekelni, hogy hol fog játszani, csak az érdekel, hogy minél többet játszak, és minél többet hozzátehessek a csapat sikeréhez.
Hát, ha már említetted Ronaldót, akkor mindenképpen tegyünk egy kis kitérőt, követed-e a világbajnokságot, esetleg Ronaldónak szurkolsz, és mit szólsz hozzá, hogy most ezért jó pár rekordot megdöntött azzal, hogy duplázott?
Természetesen követem a világbajnokságot, és természetesen szurkolok Ronaldónak. Nagyon nagy megkönnyebbülés volt, és egy nagy pillanat, amikor tegnap duplázni tudott. Úgy gondolom, hogy ez az a mező, vagy ez az a folyamat, ami most igazán beindította, és nagy dolgokat várok még tőle, de szerintem az egész világ ezen a világbajnokságon.
Na de tőled is nagy dolgokra számíthatnak szerintem a dubrovniki szurkolók majd. Egy nagyon érzelmes posztban búcsúztál el a BVSC-től, bár kikötötted, hogy ez nem búcsú, csak elköszönsz. Ugye 14 éve ott vagy, ugye? Ott nevelkedtél, tehát azért gondolom, hogy nem volt könnyű ez a váltás.
Igen, nagyon mély szálak kötnek a BVSC-hez. Már kisrác koromban is ide jártam, még a régi úszodát is nagyon jól ismertem. Innen származnak a legjobb barátaim és a gyerekkori emlékeim zöme is, úgyhogy mindenképpen egy komoly váltásról van szó, de úgy gondolom, hogy eljött ez a pillanat a karrieremben és az életem során is.
Hogyha beszélsz csapattársaiddal, akik légiósok, ők mit mondanak? Jót fog tenni neked ez, hogy a komfortzónából kiszakadsz és egy új inger, új impulzus értéged?
Minden játékosnak szüksége van erre, és mindig egy nagyon nagy előrelépési lehetőség egy ilyen pillanat egy játékos karrierjében. Úgy gondolom, hogy a válogatottságom szempontjából is nagyon fontos lesz, hogy egyénileg minél többet tudjak fejlődni, hogy olyanfajta vízilabdát játszunk, amit a válogatott is játszik, ezzel tudom erősíteni magamat, a helyemet a csapatban, illetve Magyarország színeiben is meg minél jobb teljesítményt tudok nyújtani, és ezzel a hazámat tudom képviselni.
Nem tudom, azt el szabad árulni, hogy kitől kértél tanácsot, például Varga Zsoltot felhívta, de.
Természetesen minden egyes szakemberrel és ismerősömmel egyeztettem erről az egész átigazolásra, és mindenki támogatott benne, és mindenki úgy gondolta, hogy jó helyem lesz kint Dubrovnikban.
Mi lesz a következő hetek, napok programja, mikor utazol ki, mikor lesznek az első edzések, szóval hogy néz ki a következő időszak?
Ebben a pillanatban a válogatottal készülünk a világkupára. Egy része már egyben a csapatnak, de jövő héten hétfőn csatlakozik a teljes brigád, és onnantól együtt készülünk arra, hogy utazzunk Sydneybe és hazahozzuk az aranyérmet, és attól függ, hogy hogyan sikerül a válogatottság, mikor végzünk, hogy kapunk pihenőt, utána fog kiutazni, remélhetőleg augusztus közepén.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
Feljelentést tesznek a Semcorp ügyben, miután a kínai akkumulátoripari cég a debreceni beruházás leállítását és a telek visszaadását kérte, amit a város jogilag megalapozatlannak tart. Ezt jelentette be Pap László polgármester. Ő úgy látja, a város minden szerződéses kötelezettségét teljesítette, ezért a történteket kísérletnek tekinti arra, hogy a vállalat kibújjon a vállalt kötelezettségek alól. Közben az illetékes kormányhivatal határérték túllépésekre hivatkozva megbírságolta, és már fel is függesztette a Semcorp egyes tevékenységeit. Cinege Levente összeállítása következik.
Június 15-én a Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal tett közzé egy hirdetményt, amelyben azt láttuk, hogy a debreceni vagyonkezelőnek az egyik területére vonatkozóan kármentesítési eljárást irányoznak elő.
Pap László, Debrecen polgármestere.
Ezen az alapon kértük meg a kormányhivataltól, a környezetvédelmi hatóságtól tájékoztatást, kértük be az iratokat, azt a következtetést vontuk le az iratok alapján, hogy felszín alatti vizeket elérő határértéket túlépítették fellépő szennyezést állapítottak meg. A szennyező személyét is nevesíti a vonatkozó határozat, ez a SEMCORP debreceni gyáregysége. Ez alapján fordultunk egyrészt a hatósághoz, amiben kértük, hogy a lehető legszigorúbb eljárási rendben akár a gyár tevékenységének a elfüggesztését, hogy a környezethasználati engedélynek a visszavonását is vizsgálja meg a hatóság.
A polgármester kiemelte tehát az eddigi információk alapján a határérték jelentős túlépése miatt a város feljelentést tesz, de a kártérítési vonatkozások mértékét csak a részletes tényfeltárás után lehet megállapítani. A hatóság a következő lépésben várhatóan olyan tényfeltárási lehetőséget ír elő a SEMCORP számára, amely teljes körűen tisztázza a szennyezés forrását, nagyságrendjét és kiterjedtségét, ezt azonban érdemes megbízható forrásból is megerősíteni, tette hozzá Pap László.
Ez alapján lehet megállapítani, hogy kártérítési igényt tudunk-e érvényesíteni. Mi a büntető jogi eljárás az a feljelentéssel indul, az nem kártérítésre irányul. Az egyik akkumulátoripari szereplőről van szó, amelyik szeparátorfóliákat gyárt. Tevékenységét egyébként nem olyan régen kezdte meg ez a cég, bár azért vannak előzményei az ilyen típusú tevékenységnek, tehát nem az első eset, amikor környezetvédelmi szabályok megsértéséről kell számot adni.
Érdemben egyelőre nem befolyásolja a város ipari parkjának gazdaságát az esemény, hiszen a cég eddigi gazdasági teljesítménye még minimális volt, mert nem olyan régen indította meg a tevékenységét, mondta a polgármester.
Nyilvánvalóan ez a cég számára jelent rendkívül nagy kihívást, mert abban az esetben, hogyha a környezethasználati engedélynek a bevonása megtörténik, tehát a visszavonja a környezethasználati engedélyt a kormányhivatal, akkor abban az esetben a gyártási tevékenységet nem tudja végezni, és egy teljesen új környezethasználati engedélyezési eljárást kell lefolytatnia, amely azért egy jelentős időt vesz igénybe, úgyhogy nem marad következmények nélkül a cég számára. Nyilván a cég vezetésének majd a saját tulajdonosai felé számot kell adni arról, hogy miért állt elő ez a helyzet. Én azt gondolom, hogy nekünk városi szempontból az a legfontosabb, hogy minden ilyen eset megfelelő időben láthatóvá váljon, ha előfordul, és gyakorlatilag megvédjük a debrecenieket minden további hatásától ezeknek az eseményeknek.
Tegnap késő délután az is kiderült, a kormányhivatal megbírságolta és felfüggesztette a SEMCORP tevékenységét. A hatóság indoklása szerint a cég működésében jogsértések merülnek fel, ezért az intézkedés vizsgálatot és korlátozásokat is előír. A döntés rövid távon leállíthatja a vállalat egyes tevékenységeit, a SEMCORP fellebbezéssel élhet és további hatósági lépések is várhatók. Természetesen szerettük volna megszólaltatni a SEMCORP képviselőjét is, bár ígéretet kaptam rá, hogy sajtóközleményüket a témában még a tegnap esti órákig megkapom, mindez azonban nem valósult meg.
BKK Info.
Üdvözlöm a hallgatókat! Budapesten tart a helyszínel és a Fogarasi úton kifelé a Nagy Lajos Király útjánál a külső sávban. A 3-as, a 62-es és a 62A villamos helyett az Örsvezértere és a Bosnyák tér között pótlóbusz jár. Útszűkületre kell készülni Csepelen a Határ utcai körforgalomban, mert vízvezetéket javítanak. A 71-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Határ utca megállót a Szent Imre tér felé. Erős a forgalom a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalom előtt és az M5-ös autópálya bevezető szakaszán a Nagy Sándor József utcai felüljárótól. Sötétek a jelzőlámpák a Fehérvári úton, a Bocskai útnál és az Ulászló utcánál, ma 10 óra 45 és 15 óra között áramszünet miatt a Bocskai útnál a forgalmat rendőrök irányítják. Kovács Botond, BKK Info.
MÁV Info.
A szilvásváradi vonalon fakidőlés okoz fennakadást, a reggeli vonatok helyett Bélapátfalva és Szilvásvárad között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Az ország többi vonalán zavartalanul jelentősebb késés és fennakadás nélkül indult ma reggel a vasúti közlekedés. Pályakarbantartás miatt tervezett változásokra kell számítani. Pótlóbuszok szállítják az utasokat ma estig a Debrecen-Füzesabony vonalon, a személyvonatok helyett Tiszafüred és Füzesabony között, a Tiszató-Sebes vonat helyett Tiszafüred és Poroszló között. Pótlóbuszok szállítják az utasokat a Szeged-Békéscsaba vonalon Orosháza és Csorvás között, vasárnapig Baja és Kiskunhalas között MÁV buszok szállítják az utasokat, Bajáról a megszokottnál 30-35 perccel korábban indulnak. Július 6-áig a H7-es hév helyett a Boráros tér és Csepel-Szent Imre tér között is pótlóbuszok szállítják az utasokat. Kishorváth Levente, MÁV Inform.
Időjárás jelentés.
Mégpedig Pál Mártontól, a Hungaromet meteorológusától halljuk. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Ma szinte országszerte felhőtlen időre számíthatunk, csak a középső és a déli megyékben képződhet némi gomoly felhő, de csapadék ezekből sem lesz. A légmozgás többnyire mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 37 fok között alakul. Marad és tovább fokozódik a hőség a következő napokban, a hétvégén 35 fok felett, sőt egyre nagyobb területen 40 fok körül tetőzik a hőmérséklet délutánonként. Emellett az éjszakák sem hoznak már felfrissülést. Miközben szárazabb levegő érkezik, emiatt kevés árnyékot adó gomoly felhő képződik, amelyekből már csapadék sem alakul ki.
Köszönjük szépen, fél hét lesz egy perc múlva, úgyhogy rövid hírekkel folytatjuk a műsort. A stúdióban a bemondó, Bordi András.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Fehér Mári Petra nevében is. 2030-ig az Európai Unió támogatásával a mostani több mint tízszeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, első lépésként legkevesebb 700 megawattnyi új erőmű kiépítésére írnak ki pályázatot, ez csaknem 1 milliárd euró értékű beruházást jelent. A pedagógus teljesítményértékelési rendszer megújításáról szóló törvényjavaslatról tárgyalt az Országgyűlés Oktatási Bizottsága. A tervezet értelmében a jelenlegi modellt egy új értékelési rendszer bevezetéséig felfüggesztenék. Müller Anna, a Tiszapárt országgyűlési képviselője, az indítvány egyik benyújtója azt mondta, a mostani rendszer nem alkalmas a tanárok munkájának valós értékelésére. Őrizetbe vették Fonyód volt polgármesterét. A fideszes Hidvégi Józsefet hűtlen kezeléssel gyanúsítják. Az ügyben két embert, köztük a város üzemeltetési cég vezetőjét már letartóztatták. Tegnap pedig újabb két gyanúsítottat hallgattak ki. Egyikük a település egykori vezetője, letartóztatását kezdeményezték. Ebola vírust azonosítottak egy betegnél Franciaországban. Az orvosként dolgozó férfi egy kereskedelmi járattal tért haza a járvány sújtotta Kongóból. Az érintett francia légitársaság átadta a járaton utazók listáját az egészségügyi hatóságoknak, akik értesítik a gépen tartózkodókat, valamint a lehetséges kontaktszemélyeket. A tengerbe omlott egy sziklafal a franciaországi Biarritzban, egy népszerű strand közelében. A lezúduló kőzet maga alá temetett két a sziklafal aljában tartózkodó búvárt. Társuknak sikerült megmenekülnie. Friss hírekkel, részletes beszámolókkal legközelebb 7 órakor várjuk Önöket.
Vármegyéről Vármegyére. Borsodabaúj-Zemplén.
Hegy alja szívében. Bortemplom. Képzeld el, ahogy a világon egyedülálló épület falai között sétálsz, ahol a történelem, a kultúra és a borok varázslatos módon fonódnak össze. Ez a hely a Bortemplom, Magyarország rejtett kincse. Áll az intézmény oldalán. S hogy miért egyedülálló ez a hely? Azért, mert sehol máshol nem építettek templomot a bornak. Mindez hol máshol lehetne, mint Sátoraljaújhelyen, a Tokaji borvidéken. A fiatornyos épületet Váci Hübschl Kálmán többfunkciós állami közpincének tervezte, és 1914-ben avatták fel. A felső szinteken pincemesteri lakások, irodák, árverezési és borkostoló termek kaptak helyet. Itt működött a szőlészeti és borászati felügyelőség. Homlokzatát a hegyaljai mezővárosok zsolnai mozaikból készített címerei díszítik. Az alsó szint borgőzölővel, palackmosóval, 400 ezer darabos palackraktárral szolgálta a borkereskedelmet. Az eredetileg 37 ágú pincében több mint 1 millió liter bor tárolható. Külön iparvágány is vezetett hozzá. Az épület 1990 után többször gazdát cserélt, állapota üresen romlásnak indult. Végül 2024-re felújították, és megnyílt a látogatók előtt. A Magyar Bortemplom Gasztrokulturális Művészeti és Oktatási Alapítvány alapelve a hordóban a bor teste, a bortemplomban a lelke lakik.
A műsorszám az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Kakuk L. Tamás.
Június 23-a és 25-e között Budapest és Győr ad otthont a kontinens legjelentősebb felsőoktatási fórumának. Az esemény 60 ország több mint 600 döntéshozóját hozza össze, a házigazda pedig a Széchenyi István Egyetem. A csúcs találkozón részt vett dr. Lukács Eszter, az egyetem nemzetközi és stratégiai kapcsolatokért felelős elnök helyettese, valamint Nuncio Quasquarelli, alapító elnök, őket, ővelük beszélgetett Hegedűs Katalin.
Itt áll előttem dr. Lukács Eszter, a Széchenyi István Egyetem nemzetközi és stratégiai kapcsolatokért felelős elnök helyettese. Hát olyan nagyvárosok, mint London, Párizs és Barcelona, idén Győr, illetve Budapest lett a házigazdája az Európai Felsőoktatási Fórumnak. Milyen érzés átélni, hogy a Széchenyi István Egyetem belépett a felsőoktatás európai elitjébe, és miért jelentős ez a rendezvény?
Nagyon szépen köszönöm a kedves kérdését. Egyrészt ez egy rendkívül megtisztelő lehetőség. Nem akarok arrogáns lenni, ezért nem mondom azt, hogy igen büszkék vagyunk, inkább azt mondom, hogy igen boldogok vagyunk, hogy a Széchenyi István Egyetem a QS európai listájának felmérése szerint Magyarország 6. legjobb egyetemévé vált, és gyakorlatilag az a célunk ezzel a rendezvénnyel, amint tegnap Győrben 60 országból voltak képviselők, most is csak az a helyzet, hogy amíg Győrbe 100-an jöttek le a mai 600 fős közönségből, addig gyakorlatilag most teljes európai és világfelsőoktatási reprezentációval szembesülünk, és ezzel kapcsolatban azt szerettem volna elmondani, hogy még további láthatóságra van szükségünk. Egyrészt örültünk, hogy tegnap fizikailag látták egyetemünket, a Széchenyi István Egyetemet a kollégák, ma pedig a panelekben mutatkoznak be a kollégáink, a dékán, dékán helyettes és vezető kollégáink a világ felsőoktatása számára.
Nemzetközi kutatási hálózatok, fenntarthatóság, csak két szempontot emelnék ki, amiben látványosan javult az intézményük. Hogyan válnak ezek a szakmai sikerek érezhetővé a mindennapokban, akár a hallgatók, akár az oktatók számára?
Köszönjük. A Széchenyi István Egyetem Győrben tradicionálisan egy üzleti fókuszú egyetem, és nem titok, hogy ez volt a QS javaslata számunkra, hogy a kutatási kapcsolatainkat erősítsük. Az a helyzet, hogy a kollégáink kutatási teljesítménye részben az egyetemi bér- és ösztönző rendszernek köszönhetően rendkívül sokat javult, ami nem csak az ő anyagi és erkölcsi elismerésük miatt rendkívül fontos, hanem egész egyszerűen egy egyetem a jó hallgatóktól jó, de a jó hallgatók csak kiváló oktatókra fognak bejönni az egyetemre, úgyhogy mi nagyon örülünk, hogy az oktatóink szakmai színvonala óriási emelkedett az elmúlt 10 évben, mert így a magyar és a nemzetközi hallgatók közül is a legjobbakat tudjuk megnyerni a Széchenyi István Egyetem számára.
Nem csupán európai, hanem a világ szinte minden részéről, Közel-Keletről is itt vannak a felsőoktatás vezetői, szakértői, az egyetem képviselőjeként mi lenne az a névjegy vagy jelző üzenet, amit át szeretne adni, hogy mire a legbüszkébbek a Széchenyi István Egyetem közössége egészében? Tehát mi az, amire a legbüszkébbek az egyetem részéről?
Mi továbbra is az ipari kapcsolatainkra vagyunk a legbüszkébbek, függetlenül attól, hogy rendkívül igyekszünk oktatási palettánkat bővíteni, tehát már több mint 60 angol nyelvű képzést nyújtunk a 200 magyar nyelvű képzési program mellett, függetlenül attól, amit az imént említett, hogy kutatásban sokat erősödtünk. A legbüszkébbek mi arra vagyunk, hogy a hallgatóink, amikor beiratkoznak a Széchenyi István Egyetemre, azonnal vállalati kapcsolatokat tudnak teremteni, az innovációs ökoszisztéma részévé tudnak válni, gyakorlatilag, ahogy említettem, a beiratkozásuk napjától, így a munkaerőpiacra való kilépésük szinte teljesen akadálytalan.
A konferencia ugye 3 napig tart, hatalmas lehetőség ez mindannyiuk számára. Melyek azok a konkrét célok, amelyekben a leginkább bízik, és milyen hatást vár ettől a rendezvénytől a jövőbeli nemzetközi stratégiájukat tekintve?
Az a helyzet, hogy a megnyitó beszédemben is ezt fogom elmondani, jobbornak is kell a cégért. Mi azt a bátorítást kaptuk a QS felső vezetőitől, hogy a kiváló oktatás és kutatási színvonalunkat mutassuk meg a világnak. Ez a reputációs vizsgálatokban reméljük, hogy lefordítódik. Nagyon számítunk a jelenlévő 600 intézményi képviselő szavazataira, amikor a reputációs vizsgálatokban megkérdezik őket, ugyanúgy, ahogy a vállalati szavazatokra. Másrészt nem állunk meg a kutatási együttműködésekben. Szeretnénk, hogyha a harmadik nap végére még több nemzet nemzetközi kutatási kapcsolatunk születhetne.
Good morning, Mr. Quacquarelli. A 2026-os Európai Felsőoktatási Fórum a Quacquarelli Simons csúcs találkozó házigazdája a Győri Széchenyi István Egyetem. Miért esett a választásuk éppen erre az intézményre?
Yes, so,
igen, nos, Dr. Lukács Eszter elnökhelyettes asszony, aki a rektori konferencia elnöke hívott meg minket, hogy a gyönyörű Budapest városában kerüljön megrendezésre a QS Ranking éves konferenciája. Egy napos program volt a Széchenyi István Egyetemen, majd azt követően a mai nap már Budapesten történik a Széchenyi István Egyetem partnerségében.
A konferencia központi témája az oktatás és a munkaerőpiac közötti szakadék áthidalása. Hogyan működhet ez a gyakorlatban?
A legutolsó rangsorunk a múlt héten jött ki, tehát nagyon aktuális. A QS Ranking a felsőoktatásban nagy hangsúlyt fektet a karrierekre idén, illetve a munkaerőpiac szereplőinek adatgyűjtésére. Összeállítottuk az adatbázisunkat, és elemezzük, hogy mely munkahely vagy milyen munkakörök azok, amelyek növekvő tendenciát mutatnak, illetve melyek azok, amelyek a jövőben megszűnőben lesznek. És ezt megismerve segítséget szeretnénk nyújtani az egyetemeknek, hogy a tantervekbe milyen stilleket, milyen készségeket építsenek be, hogy jobban megfeleljenek a munkaerőpiac kihívásainak.
Rangsorolási szakértőként mi a legjobb stratégia fejlődésre? Ön szerint mi számít a leginkább, hogyha egy egyetem előrébb szeretne lépni?
Nos, először szeretnék gratulálni Magyarországnak, mert 6 egyetem van benn a világ legjobb 1000 egyeteme között, illetve 10 egyetem van egyáltalán fent a QS Ranking rangsorában, ami Magyarország méreteit nézve nagyon szép teljesítmény. A magyarországi egyetemek több szempontból is kedvező helyen helyezkednek el a rangsorban. Az egyik ilyen szempont az a munkaadói reputáció, amiben még nagyon erősek az egyetemek, azaz ipar és az egyetemi felsőoktatás együttműködése. Ebben nagyon jók vagyunk. A fejlesztésre szoruló területek még a kutatás, illetve a kutatás disszeminációja, kiterjesztése. Fontos, hogy láthatóvá tegyék a kutatási eredményeket. Amire fókuszálni kell még, az oktatás jó hír.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
A hírek szerint kiváló minőségű dinnyére számítanak az idén a termelők, ezt kínálnak, mégpedig hamarosan a hazai, a boltokban, a piacokon. Göcő Mátyás, a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének elnöke a vonalban. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Mikor érkezhetnek az első szállítmányok a piacokra? Mikor lesz hozzáférhető a hazai dinnye?
Azt látjuk, hogy most a napokban meg fog jelenni már egy-két áruházban magyar-görög dinnye. Július 1-től még nagyobb számban, és az, hogy az egész országban találkozhassunk magyar-görög dinnyével, az július 5 és 10-ére tesszük közé.
Akkor megjelennek a standok is, ugye szokásosan, akár az utak mentén, ahogy azt már megszoktuk.
Így van, szerintem egyre több helyen fognak megnyitni az útmenti árusok, és egyre több helyen lehet majd találkozni a magyar áruval.
Akkor az már biztos, hogy hazai lesz, vagy lehet benne más is?
Én azt gondolom, hogy az importárút addigra ki fogják futtatni, és az áruházláncok is előnyben fogják részesíteni a magyar dinnyét. Az útmenti árusok pedig szerintem már ilyenkor 100%-ban magyar árut árulnak.
Milyen lesz az idei termés, hogy látják?
Nem megszokott időjárás ellenére is azt látjuk, hogy a növények ezeket az időszakokat jól átvészelték. Egy egészséges állománnyal találkozunk. Nagy gondot a gazdáknak inkább az erős szelek és a magas UV-sugárzás okozta, de ennek ellenére egy jó beltartalommal és jó minőséggel fog a magyar görögdínje a fogyasztók asztalára kerülni.
Miket kell tenni? Árnyékolnak, locsolnak, vagy hogy védekeznek?
Hát igen, ugye a magyar gönyétegvesztés majd 100%-ban azért csepegtető szalagos öntözéssel van megoldva, hogy a vizet ugye után tudják pótolni, és ugye már a mai időben vannak olyan szerek, amelyek alkalmasak arra, mint egy naptej úgy viselkednek, le lehet fújni a görögbinnyéket ilyenkor.
Ez mit jelent? Milyen szerek vannak? Kell-e a vásárlónak valamiféle óvintézkedést tenni, azaz megmosni a görögdínyét, nem csak a homoktól, a szokásostól, hanem vegyszertől is?
Ezek nem növényvédőszerek, hanem olyan, mint egy messzes alapú szert gondoljunk el, ami ugye az egészségre abszolút nem káros.
Tehát természetes alapú szerről van szó, akkor azt mondjuk.
Így van.
Milyen fajták, amire most lehet számítani? Változik a divat, aztán ugyanakkor meg szeretjük a klasszikus ízeket, azokat az igazi, szép, klasszikus görögdinnyéket.
Igen, hát ugye az útmenti árusoknál zömében még a régi hagyományos nagy testű görögdinnyékkel találkozunk. Az üzletláncok ugye egyre inkább ugye a 9 kiló alatti terméseket részesítik előnyben. Ugye a mai korban már a vetőmagos cégek ugye olyan fajtákat fejlesztették ki, amelyek ezeket a követelményeket tudják, és ugyanabban a beltartalommal rendelkeznek, mint a nagyobb testű fajták. Egyre nagyobb teret hódít a magszegény vagy magnéküli fajták, ugye a fekete éjú, a csíkos éjú, és néha még ugye találkozunk ugye sárga bélű görögdinnyékkel is.
Az íz az ugyanúgy megmarad? Tehát ugyanúgy ízletes, vagy változik az is, mint a paradicsomnál?
Azt mondom, hogy ugye nagyon fontos az, hogy ugye eltartható és pulton álló legyen minden gyümölcs. Ugye ez lehet, hogy mehet az ízrovására, de körültekintő termesztési technológiával és például 100% fölötti érettségben szerepszedve ezek a növények ugyanazt az ízvilágot tudják, mint korábbi társai.
Hogy alakul a hazai dinnyetermesztés jövője? Ugye ez is abba a csoportba tartozik, ahol jelentős kézi munkával kell dolgozni.
Igen, a gazdáknak nagy gondot okoz az, hogy a görögdinnye ugye abszolút vagy csak kismértékben gépesíthető, ugye a szedéseket mindenféleképp kézi munkaerővel kell megoldani. Ezen munkaerők megtalálása nagy gondot okoz a termelőknek, de én úgy gondolom, hogy a külföldi munkaerő használatával ez megvan oldva.
Ez azt jelenti, hogy az a bizonyos korlátozás, amit bevezettek most frissen éppen a harmadik országból származó munkásokra, az akkor nem érinti a mezőgazdasági idénymunkát? Mert hogy egész Nyugat-Európában így van. Keletről vándorolnak a munkások inkább nyugatra, meg akár délre is.
Így van, ugye itt a mi térségünkben, Dél-Békés megyében a romániai munkaerővel van zömében megoldva a kézi munkaerő.
Sárga dinnyéről is beszéljünk egy kicsit, hogy eddig a görögről volt szó, ennek milyen jelene és jövője van, hogy tapasztalják, mennyien termelnek egyáltalán itt is, milyen fajták jönnek szóba?
Körülbelül egy ilyen 500 hektáron termelünk magyar sárga dinnyét. Ebből 390 hektáron sárga bélűt, 110 hektáron zöld bélűt. A sárga dinnyéből sajnos nem vagyunk önellátóak, a sárga dinnyéből időnként importra vagyunk rászorulva.
Szóval a kereslet nagyobb, mint a kínálat, ez azt jelenti?
Így van. Valamiért ugye ennek a termesztése nem olyan egyszerű, és hát inkább bonyolultabb, vagy nagyobb szakmai odafigyelést igényel, mint a görögdinnyé, meg a munkája is sokkal bonyolultabb.
Ha mi a zöld munkát kell végezni, vagy mi az, ami különlegessé teszi, illetve nehezebbé teszi a sárga dinnye termelést?
A növény teljesen másképp viselkedik, és ezért Most ez nagyon bonyolult és hosszú lenne kifejteni, hogy miben különbözik. Egyéb az eladása is sokkal bonyolultabb, ugye gyorsabban romlik, romlanak ezek az áruk, mint a görögdínék, szóval egy komoly piacra kell ahhoz rendelkezni, hogy éréskor az eladást le tudják vezényelni.
Hogy látja a hazai dinnye termesztés jövőjét? Ugye beszéltünk arról, hogy munkaigényes, egyre nehezebb, nagy beruházás igény, ugye a csepegtető öntözés, aztán az erős napfény is ugye befolyásolja a termesztésnek a sikerét, hogy látja, hiszen egy népszerű egyébként meg népszerű gyümölcs nyaranta.
Hogyne, hát a görög dinnye az egy nagyon egészséges a nyár kedvence valójában, és azt látom, hogyha a fogyasztói árak olyanok lesznek, hogy a termelők ezzel tudnak boldogulni, és olyan bevételre tesznek szert, amely a fejlesztésekre is elegendő, akkor a görög dinnyének továbbra is van létjogosultsága, de hogyha a görög dinnyét egy olcsó árucikként tekintjük, akkor az nem fogja ezt az ágazatot előrébb vinni.
Köszönöm szépen Göcő Mátyást, a Magyar Dinnye Termelők Egyesületének elnökét hallották az elmúlt percekben.
Jó reggelt Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
Kogy László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke érkezett hozzánk. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
A hírek szerint az uniós források reményt adnak az építőiparnak, amely még várja a fordulatot. Aztán beszélünk másról is, minőségről is a következő percekben, mert hogy nem mindegy, hogy milyen építőanyagot használnak fel a építkezés során, lehet, hogy az olcsóbb lesz később a drágább, ezt is kifejtjük hamarosan, tehát jó reggelt kívánok!
Jó reggelt!
Hát ugye ígéret van itt erre a bizonyos uniós támogatásra, de mikor lehet ebből valami, mert ugye várakoznak?
Hát hosszú évek tapasztalata azt mutatja az én számomra, hogy azért ez időigényes. Bármilyen gyorsan is dolgozik az új kormányunk, sajnos nem csak rajta múlik, és mondjuk, hogyha ezt a pénzt valamikor itt augusztus-szeptember tájékán ténylegesen magyar számlákon lehet látni, akkor még ott van a közbeszerzési eljárás, mert nagyértékű építési beruházásokról van szó. Ennek a versenyeztetése, majd szerződéskötés. Tehát én azt gondolom, hogy az építőipar számára legkorábban az év végén lehetnek ott azok a szerződések, ami alapján tud dolgozni, és a 2026-os tényleges teljesítési számaiba fog megjelenni.
Az azt jelenti, hogy akkor megrendelés, na de hát a fizetés az meg később van, nem? Tehát akkor,
igen,
akkor
azért mondom,
a bevétel ebből még egy év, másfél?
Hát nem, hát ugye elkezdünk teljesíteni, és akkor a nagyértékű munkáknál műszaki pénzügyi ütemek vannak, és annak az ütemnek megfelelően megvan a teljesítés, és fogunk pénzünkhöz jutni.
Kapacitás van, azaz készség, képesség van, több vállalkozás megszűnt most már, ugye?
Jellemzően mikro kis vállalkozások azok, vagy 10 főtől kevesebbet foglalkoztatók, ahol nagy a mozgás, hogy szűnnek meg és alakulnak újak. Azért a közepes és nagy technikával, emberállománnyal rendelkező generálkivitelezők és szakcégek egyelőre próbálják magukat tartani, azzal együtt, hogy nehéz a piaci helyzet, tehát 2026-ban azért mi élénkülésre nem számítunk, nagyon fogunk örülni, hogyha az ez évi GDP-t az építőipar nem fogja rontani.
Mi az, ami van a számok mögött? Ugye itt beszélnek arról, meg szól a statisztika, hogy az év első 4 hónapjában az építőipar teljesítménye 2,2%-kal elmaradt az egy évi korábbitól. Ha itt megállunk egy kicsit, akkor az előző évi volt a túl magas, azaz akkor volt a dömping, vagy az volt egy normál, és akkor ez a visszaesés. És mit jelent ez a 2,2%?
Az építőiparnak, ha szabad innen a szakma oldaláról fogalmazni, akkor az utolsó jó éve az 2022 volt, mert 2023-ban és 2024-ben már csökkent az ágazat összteljesítménye, persze ezen belül nagy szóródások voltak annak függényében, hogy ki milyen területen dolgozik, és a 2 évi csökkenés után a múlt évben volt egy 2,8%-os bővülés. Mi ezt leginkább azt mondjuk, hogy talán elértük a gödör mélyét, de most egy nagyon alacsony bázishoz mér a KSH és mi is, amikor figyeljük ezeket a mutatókat. és hát ugrabugrál az építőipar teljesítménye egyik hónapról a másikra, de összességében valóban úgy van, hogy több mint 2%-kal kisebb az első 5 hónapi teljesítménye az építőiparnak, mint a múlt évben volt.
Ugye, ha építőiparról beszélünk, hát ugye ennek van azért több ága. Most itt melyik, mert van magánmegrendelő, házépítés, ugye ingatlan, lakás, aztán vannak irodaépítések, ez még úgy nagyjából együtt, de melyik az állami, melyik a magán, aztán jön a mélyépítés, ugye, és így tovább közművek, nagy beruházások.
A legnagyobb változás az az állami megrendeléseknél volt, mert 2022-ben a régi kormány úgy döntött pénzhiányában, hogy 5000 milliárd forintnyi állami építési beruházást halaszt úgy el, ami a 23-24-es évet nem érinthette, illetve a 25-öt sem igazán, és ebből az következett, hogy 30%-ára esett vissza az állami beruházásoknak az érték volumene. Ugye ezt egy ágazat nagyon nehezen tudja kezelni, hogyha a legnagyobb megrendelője a magyar állam. Jelen pillanatban az a közhangulat, hogy akár 15-20%-kal nagyobb teljesítményre lenne képes az építőipar. Valóban szegmensenként kell nézni, ebben az évben a kitörési lehetőség az továbbra is a lakásügy. A korábban elindított programok mennek. Tulajdonképpen, amire még nagyon vár a szakma, meg hát a megrendelőink is, ez az energia megtakarítást célzó otthonfelújítási program, de az a szerencsénk, hogy Unió erre is a kirakatba tett egy jelentős összeget, és az új kormányunk azon van, hogy az ilyen célú, tehát az energia megtakarítást célzó forrásokat is, vissza nem térítendő forrásokat Brüsszelből lehívja. Az évos számításai szerint, ha minden pénzt, ami nekünk jár, sikerülne lehívni, akkor abból minimum 2000 milliárd forintot építéssel együtt kell elkölteni, mert építeni kell belőle.
Ez állami megrendelés lenne? Mert ezek, ugye korábban akkor ezek szerint ez volt a motorja az ágazatnak.
Ezek állami megrendelések, tehát úgy gondoljuk, hogy az állam vissza is kell, hogy jöjjön a megrendelői piacunkra, előbb vagy utóbb oktatási létesítmények, egészségügyi létesítmények, azok a közintézmények, műemléképületek, aminek a felújítása, rekonstrukciója nagyon régóta várat magára. Tehát ez a pénzelhalasztás, amit én az előbb mondtam, nem azért történt, mert ezekre a létesítményekre vagy munkákra ne lenne szükség, hanem forrás hiányában történt, és az építőipar arra készül, hogy legkésőbb 2027-ben ez a finanszírozási háttér valószínűleg összeáll az állami oldalról is, a lakosságé megmarad, a magánbefektetői kör megnyugszik és nem vár tovább arra, hogy most milyen kormányzati kapcsolatok és szabályozók mellett tud ő befektetni és boldogulni ebbe az országba. Tehát az Évosz elgondolása szerint 2027 lehet az a piacrendeződés éve minden megrendelői szegmensben.
Most terv is van erre? Mert ugye most, amit látunk, az új kormány felülbírálja a korábbi terveket, elképzeléseket. Azt lehet-e tudni, hogy van-e szándék? Mert ugye előfordult korábbi években, évtizedekben az, hogy ugyan volt keret, csak éppen nem tudták lehívni, mert nem volt hozzá hazai megvalósítási szándék.
Az én véleményem szerint a szándék megvan. A korábbi kormánynál is megvolt a szándék, hogy például ezeket a forrásokat lehívja. Az viszont kétségtelen, hogy egy új kormány ebben a szakmában, hogy építsünk, amihez komoly előkészítési idő is kell, azzal a munkával tud indulni, amit az előző kormány előkészített. De az előző kormány meg abban a helyzetben volt, hogy nem nagyon szánt forrást nagyértékű építési beruházások előkészítésére sem. Az Unióhoz leadott létesítmények előkészítése megvan olyan mértékben, hogy a forrást megkapjuk, de hogy odáig eljük, hogy jogerős építési engedély van, az egy részletesebb szakmai előkészítés, ezek hónapokat vesznek igénybe, ezzel együtt optimisták vagyunk, látva az új miniszterünknek, Vitézi Dávid úrnak a tüsténkedését, aki nagyon gyorsan szeretné ezt az előkészítést végezni, sok minden kell hozzá.
Vannak itt konkrétumok? Valami látszik ebből?
Vannak olyan közlekedési beruházások, amelyek kellő mértékben elő vannak készítve, elsősorban a kötött kispályás közlekedés, tehát a vasút, a villamos, az előváros, a hév dolgok, ezeknek a korszerűsítése. Nyilván ezeknek egy jelentős része is inkább eszközbeszerzés lesz, tehát buszvonat, hévszerelvény, stb., de itt komoly építési feladatok adódnak.
Aztán volt itt egy, ez a közpénzből hazai építőanyagot program, ugye építkezés Magyarország az árfogságában él, azt mondja, megrendelők, ajánlatkérők és kivitelezők jellemzően a legolcsóbb termékeket választják, holott nem csak ez lenne a szempont. Mi van e mögött?
Ma az építkezéseknél a súlyponti probléma a finanszírozás. Ezért mindegy, hogy melyik megrendelőre gondolok, ma Magyarországon mindenki a legolcsóbbat keresi.
Hát mert hogy minden drága, nem?
Hát ugye mihez képest, de mi meg azt mondjuk, hogy a legdrágább az, hogyha valamit olcsót veszek, és miután elkezdem használni, kiderül, hogy milyen sokba kerül a használata. Ezért van az, hogy az Évosz azt mondja, hogy ebből a árfogságából úgy lehet neki szabadulni, hogy akár az állami megrendelő is ne csak azt nézze, hogy mibe kerül, hanem nézzük meg az életciklusnak az első 10 évét, azt jól látjuk, hogy az üzemeltetése mibe kerül, és ezt a két szempontot próbáljuk meg együtt értékelni.
Köszönöm szépen, Kógyi Lászlót, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnökét hallották.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
Reklámot hallottak. Időjárás jelentés.
Valódi nyári idő várható ma is, eső nélkül a szél mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 31 és 37 fok között alakul. Marad a hőségriasztás, meghosszabbították jövő keddig.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
7 óra van, 2026. június 25-én csütörtökön. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Kakukel Tamás. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is, hallgassuk meg együtt a krónikát. A stúdióban a bemondó Bordi András és a krónika szerkesztője Kubicsek István.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Nagy erejű földrengések rázták meg Japánt és Venezuelát. A dél-amerikai országban rendkívüli állapotot hirdettek.
Fokozódik a hőség, keddig meghosszabbították a vörös kódot. Mától az ország egész területén tűzgyújtási tilalom van érvényben.
Már jövő héten tárgyalhatja az országgyűlés az ügynökakták megnyitásáról szóló most benyújtott törvényjavaslatot. Mondjuk a részleteket. Rendkívüli állapotot hirdettek Venezuelában, miután kevesebb mint egy perc különbséggel két erős földrengés rázta meg az ország északnyugati részét. A mentőalakulatok folyamatosan kutatnak a romok között, de a hatóságok egyelőre nem közöltek hivatalos adatokat a halálos áldozatokról és a sérültekről. Felfüggesztették a tanítást, leállt a vasúti közlekedés, a Caracasi nemzetközi repülőteret bezárták. A 7,2-es és a 7,5-es földrengéseket Kolumbiában is érezni lehetett.
Nagy erejű földrengés volt Japán északkeleti részén is. Sérültekről vagy jelentős károkról egyelőre nem érkezett jelentés. A japán kormány válságstábot állított fel, a miniszterelnök pedig további erős utórengések lehetőségére figyelmeztette a lakosokat. Elővigyázatosságból több vasútvonalon leállították a közlekedést, és autópálya szakaszokat is lezártak. Atomerőművekben és nukleáris létesítményekben nem észleltek rendellenességet.
Akár 37 fok is lehet a következő napokban. A nagy meleg miatt holnap éjfélig másodfokú, szombattól keddig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos. A vörös kód hatáját pedig kedd éjfélig meghosszabbították.
Fontos, hogy ilyenkor mindenki tartsa be a szükséges óvintézkedéseket, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ környezetegészségügyi szaktanácsadója. Pádi Anna hozzátette, kiemelten fontos a folyadékpótlás. A szokásosnál akár kétszer is többet kell inni. A legjobb, ha ásványvizet, gyümölcslevet vagy limonádét iszunk, mivel azonban a sóveszteséget is pótolni kell, a levesek is jó hatással vannak a szervezetre. Kerülni kell azonban a cukros vagy magas koffein tartalmú időt üdítőket, valamint a tömény alkoholt. Pádi Anna hangsúlyozta, az idő, a kisgyermekeket, az időseket, a várandósokat, a szív- és érrendszeri betegeket veszélyezteti elsősorban.
11 óra és 15 óra között lehetőleg tartózkodjunk a hűtött zárt térben. Mindenképpen kerüljük az extrém hőmérsékletet. Amit ajánlunk, az a kora reggeli órák, 6 és 8 óra között még alacsonyabb a hőmérséklet, illetve a naplemente körüli időszakokat. Ezt javasoljuk azoknak, akik még ebben a nagy kánikulában is valamilyen sporttevékenységet akarnak végezni, futni, kocogni, kerékpározni, mindenképpen tartsák be ezt az időkorlátot. És ezt kimondottan javasoljuk az időseknek. Az időseknek át kell alakítani a napi rendet, a bevásárlást is a korai időben vagy a napnyugta körüli időszakban végezzék.
Mától az ország egész területén tűzgyújtási tilalom van érvényben.
A szárazság és a hőség miatt tilos tüzet rakni az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a tűzrakó helyeket is. A magánkertekben ugyanakkor továbbra is lehet bográcsozni és grillezni.
Vízkorlátozást vezettek be Zalaegerszegen, a városközpontban vizet osztanak, jelentette be Balait Zoltán polgármester.
Tilos a közparkok, házi kertek tömlős locsolása, a járdák utak mosása, az automata öntöző berendezések működtetése és a medencék feltöltése. A rendkívüli hőség és az aszály miatt a napokban már 69 zalai településen kellett korlátozásokat bevezetni.
Krónika a Kossuth Rádióban.
Megkezdődött az országgyűlésben a polgármesterek fizetésének befagyasztásáról szóló javaslat vitája. Az előterjesztés szerint a települések vezetőinek fizetését a jelenlegi szinten rögzítik, a vármegyei közgyűlési elnökökét pedig csökkentik, emellett megszüntetik a havi költségtérítést. A jelenleg érvényes szabályok szerint az érintettek fizetése július 1-től emelkedett volna. Részletek Brieska Dánieltől.
Hosszan vitázott kedden az országgyűlés a polgármesterek fizetéséről. A Tisza párt országgyűlési képviselője Szabó Tibor által benyújtott törvényjavaslat befagyasztaná a polgármesteri illetményeket. Megszüntetnék az automatikus, az országos átlagbér növekedéséhez kötött emeléseket.
Nem engedhetjük meg, hogy 2026. július 1-én minden külön döntés, minden külön vita nélkül automatikusan megemelkedjen a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök illetménye.
A jelenlegi szabályozás szerint júliustól csak nem 9%-kal emelkednének a fizetések. A Tisza párt szerint ez a mostani gazdasági és költségvetési helyzetben nem indokolt.
A Fidesz-KDNP rendkívül nagyvonalúan járt el a politikai vezetők bérének megállapításakor.
A kormány támogatja a javaslatot. Stumpf Péter államtitkár szerint jelentős igazságtalanságot orvosolnak azzal, hogy 50%-kal csökken a vármegyei közgyűlési elnökök jövedelme.
Ez a javaslat nem sérti az önkormányzati autonómiát, nem jár érdemi elvonásokkal, sem hatáskörök, sem források tekintetében.
A Fidesz szerint a javaslat nem csak a javadalmazásról, hanem arról is szól, hogy milyen szerepet szánnak az önkormányzatoknak.
Társadalmi egyeztetés nélkül kívánják ezt a javaslatot elfogadni. A frakciónk részéről kifejezetten eljárási okok miatt nem tudjuk ezt támogatni.
Fogalmazott Konc Zsófia. Az önkormányzati rendszer dolgozóit jobban meg kell fizetni a KDNP vezérszónoka szerint.
Önök úgy gondolkodnak, hogyha a személyi kiadásokon spórolnak, akkor ebből majd dologi kiadások lesznek. Én meg azt mondom, hogy ez egy teljesen elhibázott gondolkodás.
Mondta Hargitai János. A kis településeken szinte minden feladat a polgármesterekre hárul, hangsúlyozta a Mi Hazánk képviselője. Dócs Dávid szerint a kormány mégis rajtuk akarja elverni a port.
Számos volt kollégámmal, polgármesterrel beszéltem, és mélységesen fel vannak háborodva, hiszen nem egy ilyen hozzáállást vártak az önök kormányától.
A polgármesteri fizetések kérdése a Vidék és Településfejlesztési Bizottság szerdai ülésén is napirenden volt.
Azért ez mégiscsak egy olyan javaslat, amely érint 3155 települést, illetve ezeken felül vármegyei közgyűléseket.
Gyopáros Alpár, a bizottság fideszes alelnöke a széleskörű társadalmi egyeztetést hiányolta.
Ahhoz, hogy egyébként az országnak a költségvetése egyensúlyban tudjon maradni, illetve hogy tudjon ez nyugodtan működni, ez muszáj ezeket a dolgokat megtennünk.
Benke József, a bizottság tiszás tagja a költségvetés helyzetével, Szabó Tibor, a testület elnöke pedig a szűk határidővel magyarázta a gyors törvényalkotást. A bizottsági ülésen elhangzott, csak a polgármesteri illetményemelés befagyasztásával 4 év alatt legalább 50 milliárd forintot lehetne spórolni.
Természetesen soha nem a fizetés volt a kérdés, számomra legalábbis.
Hódmezővásárhely polgármestere korábban élesen bírálta, hogy a Tisza kormány csökkenteni a polgármesterek fizetését. Márki-Zay Péter az M1-en ugyanakkor arról beszélt, egyetért vele, hogy a közpénzzel spórolni kell.
Az országgyűlési képviselőknek van költségtérítése, a kipolgármesterektől ezt most elveszik, rendben van, tehát 15% csökkentés van. A befejeztetés azt jelenti, hogy nálunk nincs emelés, azt is elvették, tehát összességében ez viszonylag jelentős, ha a kettőt összeadom, akkor ez egy 20% fölötti csökkenés. De én azt mondom, hogy ha mi egyformán kivesszük a részünket a takarékosságból, mert most egy picivel több a teher a polgármestereken, mint mondjuk az országgyűlési képviselőken, az rendben van.
A polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki fizetésekről szóló javaslatról várhatóan a jövő hét elején szavaz majd az országgyűlés.
A pedagógusok teljesítmény értékelési rendszerének megújításáról szóló törvényjavaslatról tárgyalt az országgyűlés oktatási bizottsága. A két tiszás képviselő által benyújtott indítvány alapján a jelenlegi modellt egy a szakmai szervezetek bevonásával kidolgozott új értékelési rendszer bevezetéséig felfüggesztenék. A javaslat szerint a 2025-26-os tanévhez kapcsolódóan már nem kellene lefolytatni a pedagógusok teljesítményértékelését.
Müller Anna, a Tiszapárt országgyűlési képviselője, az indítvány egyik benyújtója azt mondta, a jelenlegi rendszer nem tükrözi a modern pedagógiai szemléletet, és nem alkalmas a tanárok munkájának valós, méltányos értékelésére. A javaslatról hamarosan a Parlament Törvényalkotási Bizottsága tárgyalhat.
A cél az, hogy a szakmai szervezetek széleskörű bevonásával olyan tér szülessen meg, amely alkalmas a pedagógusok valós teljesítményének mérésére. Az új tér legyen elfogadott és szakmailag megalapozott. Továbbá legyen kialakítva az a támogatás az igazgatók számára, amelynek segítségével jól és hatékonyan tudják kihasználni a majdani értékelési és visszajelzési rendszer adta lehetőségeket.
Benyújtották az ügynök akták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslatot. A Tiszás mellétei Barna Márton indoklása szerint teljes körűen felül kell vizsgálni a nemzetbiztonsági szolgálatok kezelésében álló iratanyagot. Ambrus Róbert összeállítása.
Indokolt az 1990 előtti pártállami diktatúra állambiztonsági szolgálatainak tevékenységét nyilvánosságra hozni. Olvasható a mellétei Barna Márton által kedden benyújtott törvényjavaslatban. A Tisza párt egyik fontos kampányígérete volt az ügynökakták megnyitása. A most benyújtott javaslat szerint felülvizsgálják a nemzetbiztonsági szolgálatok kezelésében álló összes 1990. február 14-e előtt keletkezett pártállami iratot. Bevonják a munkába a korábban ilyen kutatásokat végző szakembereket. Létrehoznak egy tanácsadó bizottságot, ami javaslatokkal segíti a felülvizsgálati tevékenységet. Ennek 11 tagja lesz, akiket határozatlan időtartamra nevez ki a kormány. A bizottság elnöke és 4 tagja a nemzetbiztonsági szolgálatok állományába tartozó, vagy más nemzetbiztonsági gyakorlattal, szakismerettel rendelkező személy lesz. A törvényjavaslat szerint szükséges a nemzetbiztonsági szolgálatok kezelésében álló iratanyag teljes körű felülvizsgálata. Vállaltuk, megcsináljuk, évtizedes adósságot törlesztünk ezzel, írta a Magyar Péter a közösségi oldalán. A miniszterelnök április végén jelentette be, hogy az 1956-os forradalom 70. évfordulója előtt egy nappal, október 22-én hozzák nyilvánosságra az aktákat. A kormányfő erről beszélt Nagy Imre újratemetésének emléknapján is a parlamentben.
A Magyarországgyűlés 36 éves hiányát és tartozását mi most jóvá tesszük. Még az október 23-ai nap előtt az 56-os forradalom kitörésének 70. évforduló előtt, és nyilvánosságra fogjuk hozni, betekinthetővé tesszük az ügynök aktákat.
A törvényjavaslatot már jövő héten tárgyalhatja az országgyűlés. A miniszterelnökséget vezető miniszter hétfőre és kedre rendkívüli ülés összehívását kezdeményezte. Már a rendszerváltást megelőző tárgyalásokon előkerült az ügynökakták megnyitásának kérdése. Az SZDSZ és a Fidesz részben azért nem írta alá a nemzeti kerekasztalnál létrejött megállapodást, mert a dokumentumból kimaradt az állambiztonsági múlt rendezése és az ügynökakták nyilvánosságra hozása. Később a két párt újra követelte az akták megnyitását, miután kiderült, hogy a belügyminisztérium továbbra is figyeli az ellenzéki pártokat. Az ügynökakták kérdése 2002-ben azzal került újra a figyelem középpontjába, hogy kiderült, az akkori miniszterelnök Medgyesi Péter kémelhárítóként dolgozott a Kádár korszakban. 2010 után többször került a parlament elé törvényjavaslat az ügynökakták nyilvánosságra hozásáról, azokat azonban a kétharmados Fidesz-KDNP többség leszavazta.
Írásbeli kérdéssel fordul a Fidesz Európai Parlamenti Delegációja az Európai Bizottsághoz. Azt szeretnék tudni, hogy az uniós forrásokról folytatott tárgyalásokon feltételként szabták-e azokat a döntéseket, amelyeket a kormány az elmúlt hetekben meghozott.
Tömötör Csaba, az ellenzéki párt EP képviselője azt mondta, szerintük például a kamatstop vagy a védett üzemanyagár kivezetése egyaránt megszorítás.
Ezek a bizottsági követelések és ezek a kormányzati döntések több millió magyar ember életét érintik, így joggal várnak, joggal várunk részletes tájékoztatást arról, hogy pontosan mi is szerepel az Európai Bizottság és a magyar kormány megállapodásában, és ennek következményeként milyen megszorító döntések várhatóak még.
Magyarországnak tovább kell erősítenie kapcsolatát az Európai űrügynökséggel, jelentette ki a tudományos és technológiai miniszter.
Tanács Zoltán hangsúlyozta, hogy az együttműködés nem pusztán tudományos, hanem gazdaság és technológia politikai lehetőség is. A tárcavezető szerint el kell érni, hogy minél több magyar vállalkozás, egyetem és kutatóintézet kapcsolódjon be a szervezet projektjeibe. Ehhez összehangolt állami, tudományos és vállalati fellépésre van szükség, tette hozzá. Autós percek. Az útinform tájékoztatása szerint élénk a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, így az M3-as autópálya fővárosi szakaszán, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Budakalásztól, a 31-es főúton Mendén és Maglódon, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Üdvözlöm a hallgatókat! Budapesten tart a műszaki mentés a Rákóczi úton a Barostér közelében a Huszár utcánál, egyik irányban sem járható a belső sáv. Torlódásra kell ezért készülni a Rákóczi úton befelé, illetve a Kerepesi úton és a Tököli úton a Barostér előtt. Baleset miatt a Dózsa-György úton a Verseny utcánál a Kerepesi út felé csak a szembejövő oldal belső sávján lehet haladni, a Verseny utcában is sávlezárásra kell készülni, a 30-as autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Útszűkületen kell áthajtani Csepelen a Határ utcai körforgalomban, mert vízvezet. Vezetéket javítanak. Kovács Botond, BKK Info.
Időjárás jelentés. Napközben többnyire mindenütt napos száraz időre készülhetünk, csak a középső és déli ország részben lehetnek borultabb tájak. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Délután 31-37, késő este 18 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
Ez volt a Krónika 7-kor, negyed órás hír összefoglalóval legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Bordi Andrást és Kubicsek Istvánt hallották, viszont hallásra.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a sonkás gódás buci 33% kedvezménnyel csak 199 forint. A dupla csokis párna 30% kedvezménnyel pedig csak 139 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
Reklámot hallottak. Uniós percek a jó reggelt Magyarországban.
Brüsszeli tudósítónk Berek Patrícia jelenti.
Ha nem ötöt, akkor csak kettőt. Így módosítaná terveit az Európai Unió, miután Magyarország nem járul hozzá, hogy mind az öt hátralévő csatlakozási fejezett csoportot még a nyáron megnyissák Ukrajnával és Moldovával. A Euronews szerint még a nyári intézményi szünet előtt szeretnék feloldani a hatodik klasztert, ami a külkapcsolatokra, és a másodikat, ami a belső piac szabályozására vonatkozó fejezeteket foglalja magában. Ukrajna, Moldova és az uniós bizottság is gyorsítaná a két tagjelölt ország csatlakozási folyamatát, ennek azonban Magyarország ellentart, így az EU is visszafogta az ütemet. Egyhangú döntés esetén a következő klasztert július 14-én nyithatják meg az európai ügyekért felelős tagállami miniszterek tanácsülésén. Ruandába és Üzbegisztánba küldenék az elutasított menedékkérőket, írja a Politico. A lapnak név nélkül nyilatkozó diplomaták szerint több uniós tagállam is azt fontolgatja, hogy ebben a két országban kellene létrehozni unión kívüli visszaküldési központokat. A kapcsolatok már megvannak. Az EU több 100 millió eurót folyósított Ruandának a Global Gateway programján keresztül, Üzbegisztánnak pedig 119 millió eurós támogatást különített el, írja a lap. Uniós tisztségviselők azonban hangsúlyozták, hogy a tagországoknak kell dönteniük a visszaküldési központokról. Franciaország és Spanyolország az egész rendszert ellenzi, a zöldek EP képviselője Melissa Camara szerint pedig, ha az EU ilyen visszaküldési központokat hozna létre Ruandában és Üzbegisztánban, semmi sem garantálná az emberi jogok tiszteletben tartását. Erősíteni a közös fellépést a szervezett bűnözés és a terrorizmus ellen az Európai Bizottság. A tegnap bemutatott új jogszabálycsomag bővítené a Europol, az uniós rendőrségi hivatal, és a Eurojust, az uniós büntető igazságügyi együttműködési ügynökség jogköreit. Az adatmegosztásban erősítenék az együttműködést az intézmények és a tagállamok között is. Létrehoznának például egy közös rendőrségi adatbázist és saját felhő alapú infrastruktúrát. Egyszerűsítenék a bizonyítékok határokon átnyúló beszerzését is. Az Európai Bizottsághoz fordul a Fidesz a magyarországi gazdasági megszorító intézkedések ügyében, közölte a párt EP képviselője. Dömötör Csaba nyilatkozata szerint az Európai Parlamenti frakció arra vár választ a bizottságtól, hogy az uniós forrásokról folytatott tárgyalásokon feltételül szabták-e azokat a döntéseket, amelyeket a magyar kormány az elmúlt hetekben meghozott. A képviselő a Tisza párt szemére vetette a védett üzemanyagár kivezetését, emlékeztetett, hogy a miniszteri meghallgatáson elhangzottak szerint szűkítenék az energiatámogatási rendszert, és a kamattámogatások kivezetése is szerepelt a bizottság követelés listáján, tette hozzá Dömötör Csaba. A Fidesz EP képviselője kiemelte, frakciója részletes tájékoztatást vár arról, miről állapodott meg az Európai Bizottság és a magyar kormány, és ennek következményeként milyen megszorító intézkedések várhatók Magyarországon.
Jó reggelt Magyarország! Kakuk el Tamással!
Július 1-től új örökbefogadási rendszer lép hatályba itthon. Vajon melyek a legfontosabb szempontok, és miért? Erről lesz szó a következő percekben. Katonáni dr. Per Erika, a Gyermekjogi Civil Koalíció vezetőségi tagja a telefonvonalban. Kezdj csokolom, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok mindenkinek!
Tehát mik itt a legfontosabb szempontok?
2026. július 1-ben lépett volna hatályba az a törvény, amely egyszintűvé tette volna az örökbefogadási rendszert, vagyis az országos örökbefogadást elősegítő szerv, mint minisztérium választotta volna ki elsődlegesen az örökbefogadni szándékozó szülőket és a gyerekeket, és ezzel megszűnt volna a megyei szint. Tehát változás, az a változás, hogy nem lesz változás, mert az első között jött a jelzés a felállt új szociális és együtti minisztérium felé, hogy mennyire előkészületlenül került ez a jogszabálymódosítás tulajdonképpen állna a parlament asztalára. Nem volt modellezve, nem volt gyerekjogi hatásvizsgálat. Ami látszik, hogy Magyarország európai szinten a legmagasabb az az arány, ami az örökbefogadásra szánt gyerekeket jelenti, és ez gyakorlatilag a magyar gyerekvédelmi rendszernek a működési anomáliáját is jelenti. Örülnék, ha nem erről beszélnék, hanem arra, hogy mennyire meg tudjuk erősíteni a vészhelyinti családokat, hogy valóban gyermekeiket fel tudják nevelni, de nem így van. Ma mintegy 2000 örökbe fogadni lehetősége rendelkező gyerekek vannak jogilag a gyerekvédelmi rendszerben, és mintegy 1004 örökbe fogadni szándékozó. Nyilvánvaló, hogy ezeknek az összeillesztése, ez helyi ismeretet, helyi tudást igényelnek, tehát a megyei szinten dolgozó kollégáknak a helyi ismerete, a humán érzékenysége az gyakorlatilag még jobban a fókuszban kerül. A gyerekeknek 60-70%-a ma is a megyei rendszerből került kiválasztásra, sikeresek ezek az örökbefogadások, és a sikertelenségi mutató gyakorlatilag sokkal magasabb az országos örökbefogadási szerv által összehozott paraméterek alapján. Hogy a kedves hallgatók is tudják, az örökbefogadás egy gyerekjogi, gyerekvédelmi, családjogi intézmény, aminek sok szereplője van, és ezt a sok szereplőt gyakorlatilag egy informatikai rendszer köti össze, ezt nevezünk gyermekeink védelmében elnevezési informatikai rendszernek, de ennek a rendszernek a megbízhatósága is gyakorlatilag megkérdőjelezhető, hibás, előfordulnak napi hibák olyan szinten, hogy nem egy esetben nem, vagy nem megfelelően kerülnek be örökbefogadni szándékozók, házaspárok ebbe a rendszerbe, tehát ha rossz a paraméter, akkor nyilván a kiválasztás sem megfelelő.
Miért? Tehát ez hogy fordulhat elő?
Véleményt. Hát igen, csak emlékeztetnék mindenkit arra, hogy a anyakönyvi jogszabály is háromszor lett elhalasztva azért, mert hogy nem jól működött az informatikai rendszer. Erre nem lehet egy ilyen érzékeny jogintézményt ráépíteni. Úgyhogy ezért nagyon felelősségteljesen úgy döntött a kormányzat, hogy ennek a hatályba lépését, az egyszintű örökbefogadási rendszerek a hatályba lépését az gyakorlatilag elhalasztja, átvizsgálás történik, és hát megnézzük természetesen az egész rendszernek a jogi hátterét, mert azért sok mindent szakmailag is át kell vizsgálni, tehát az, hogy van egy informatikai rendszer, és az nem működik, ez csak egy anomáliája a rendszernek, de például gondoljunk az örökbefogadni szándékozóknak a felkészítésére, ami ma nem kötelező, nagyon-nagyon fontos lenne, hogy valóban mindenki érzékenyítve legyen a gyakran nagyobbacska handicappel rendelkező gyerekeknek az örökbefogadására, hogy felismerjék azt, hogy kit tudnak elfogadni, kit nem tudnak elfogadni. Tehát ez is egy fontos kérdés, hogy ismételten visszahozzuk az örökbefogadni szándékozóknak a kötelező tanfolyamon való részvételét. Vagy gondoljuk a nevelőszülői örökbefogadásra, szinte alanyi jogként van ma megfogalmazva a jogszabályban az, hogy aki két éve neveli már a gyermeket, az gyakorlatilag ennek alapján kérheti, hogy a gyermeket örökbe fogadják. Nyilvánvaló, itt van egy átvizsgálás, de úgy gondoljuk, hogy nem szabad az örökbefogadás, illetve a nevelőszülői jogintézményt összekeverni, nem lehet a nevelőszülői jogviszony egy bújtatott örökbefogadásnak az első kapuja. A gyerek érdeke az első számára kell örökbefogadni, szándékozókat keresni, és a nevelő szülői szerepkör az teljesen más, hiszen ő átmenetileg helyettesíti a vérszerinti családot, miközben az örökbefogadni szándékozók nyilvánvaló egy élet folyamán alakítják ki megfelelően a szülő-gyermeki kapcsolatot. Tehát sok-sok szakmai kérdés is van, ami nyilván átvizsgálásra vár, de az elsődleges, úgy mondjam, legégetőbb kockázatot kellett megszüntetni, ez pedig az egyszintű örökbefogadás. Úgyhogy ez a szakmának az álláspontja, és szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy a törvényalkotó széles szakmai konszenzuson alapuló jogszabályokat alkosson. és mivel kevesebb az örökbefogadni szándékozó, mint ahány gyermek jogilag örökbeadható, az, hogy egy gyerekhez csak egy örökbefogadni szándékozott választott volna ki, ami ugye nem lép hatályba, az országos örökbefogadási szerv, ez még lassítaná is, vagy lassította volna gyakorlatilag az ismerkedést, mert hogyha ez a kiválasztás megtörténik, megkapják a megyei szervek, hogy induljon el a barátkozás, de nyilván megvizsgálják, hogy ez az illesztést, ami a központ végrehajtott, az megfelelő, és ha nem, akkor az újbóli kiválasztás indul előről. Tehát paradox módon ez a rendszer még lassította is volna, hogy a gyerekek megfelelő örökbefogadó szülői családba kerüljönek. Tehát fontos a helyi ismeret, a decentralizáció, és hát a jogalkotásnál pedig az, hogy kérjük ki a szakmának a véleményét, és hallgassunk rájuk, és modellezzük a bevezetést.
Mi lenne itt a legfontosabb szempont, ami megoldást jelent? Nyilván több van, hiszen ez egy bonyolult kérdés.
Ahogy mondtam, az, hogy ilyen sok örökbefogadni szándékozó volt valaha, most meg sokkal kevesebb van, ez nyilvánvaló a társamnak is a lenyomata. Vannak szülők, akik nem vállalnak már gyermeket így örökbefogadásra, sem készítik fel saját magukat. A legégetőbb kérdés szerintem nem az, hogy növeljük az örökbefogadni váró gyerekeknek a számát, ami most mintegy 1400 gyermeket jelentett, hanem az, hogy a vészeniti szülő valóban fel tudja nevelni a gyermekét. Tehát a sok örökbefogadás álláspontom szerint azt jelenti, hogy Magyarországon nem működik jól a család megerősítő támogatás, a tudatos gyerekvállalás, az első gyereket vállaló szülőknek a lakással és egyéb készségekkel való támogatása. Tehát a legnagyobb kérdés az, hogy a szülők alkalmassá váljanak és megfelelő körülményeket támaszon az állam ahhoz, hogy ők gyerekeket tudjanak gyakorlatilag vállalni. Az örökbefogadásnál pedig az, hogy valóban a helyi tudás az jelen legyen a kiválasztásnál, mert alapelv, hogy a gyermeknek választunk örökbefogadni szándékozó szülőt, és nem fordítva, és ez a rendszer azt is üzente volna, hogy bizony itt megfordult volna ez a trend, és inkább az örökbefogadni szándékozókat kívánt a kormányzata, volt kormányzat kiszolgálni.
Jó, tehát az a lényeg, hogy akkor marad a régi törvény, amíg nem lesz egy új.
Marad a régi rendszer, így van, tehát megyei szint után országos szint lesz, és a gyerekeknek pedig azt kívánjuk, hogy mindenki a lehető legalkalmasabb örökbefogadói családban kerüljön, és ennek alapvető feltétele, hogy valóban kellő gondossággal készítsék elő a kiválasztást, kellő figyelemmel kísérjék azt, hogy ők be is tudnak illeszkedni az örökbefogadói családban, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez volt a legfelelősségteljesebb döntés, megakadályozni egy olyan rendszert, ami vélelmezhetően nem a gyermekek érdekei szolgálják elsődlegesen.
Köszönöm szépen, Katonáné dr. Per Erika, a Gyermekjogi Civil Koalíció vezetőségi tagja volt hallható az elmúlt percekben, ővele beszélgettünk.
BKK Info.
Üdvözlöm a hallgatókat! Budapesten tart a műszaki mentés a Rákóczi úton a Barostér közelében, a Huszár utcánál, egyik irányba sem járható a belső sáv. Torlódásra kell készülni ezért a Rákóczi úton befelé, illetve a Kerepesi úton és a Tököli úton is a Barostér előtt. Útszűkületre kell készülni Sepelen a Határ utcai körforgalomban, mert vízvezetéket javítanak. A 71-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Határ utca megállót a Szent Imre tér felé. Erős a forgalom a 10-es főúton befelé az Ürümi körforgalom előtt, valamint a 11-es főúton befelé a Pünköstfürdő utca előtt. Kovács Botond, BKK Info.
Autós percek.
Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a 40-es kilométertől a 20-as kilométerig Bicske és Biatorbágy térsége között az erős forgalom miatt szakaszos torlódásra kell számítani. A 17-es kilométerkőnél ráadásul egy baleset is nehezíti a közlekedést, ott csak egyetlen egy sáv járható.
Időjárás jelentés.
Valódi nyári idő lesz ma is, eső nem várható, a szél mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 37 fok között alakul. A hőségriadót meghosszabbították jövő keddig. 8 volt másfél perccel, rövid hírekkel folytatjuk most a műsort, a stúdióban a bemondó Bordi András.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. Az amerikai fegyver- és lőszergyártás felgyorsítását sürgette Donald Trump, hogy feltöltsék az iráni hadműveletek és más konfliktusok miatt megcsappant készleteket. Az amerikai elnök a Fehérházban tárgyalt a vezető hadipari vállalatok képviselőivel a termelés bővítéséről. A Pentagon több céggel már előzetes megállapodást kötött egyes rakétarendszerek gyártásának jelentős növeléséről. Továbbra is rendkívüli a hőség Nyugat-Európában. Több országban megdőltek a meleg rekordok. Franciaországban a nappali és éjszakai értékek átlaga 30 Celsius fokra emelkedett, ami 1947 óta a legmagasabb érték. A legmelegebbet 43 fokot Nyugat-Franciaországban mérték, Párizsban pedig csak nem 41 fok volt. Olaszországban 5-re emelkedett a hőség áldozatainak száma. A tetőzést vasárnapra vagy hétfőre várják. Az egészségügyi miniszter válságtanácskozást hívott össze. Itthon a hőségriasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is keddé félig. Erről a szociális és családügyi miniszter tájékoztatott. Kátai Németh Vilmos megismételte, hogy elsősorban a gyerekekre, idősekre, fogyatékossággal élőkre, krónikus betegekre és hajléktalanokra kell odafigyelni. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat. Megdőlt az eddig mért legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei tavon, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Az agárdi vízmérce 52 cm-en áll. Ez 1 cm-rel kevesebb, mint a 2022. szeptemberében mért negatív csúcsérték. A szakemberek szerint a nyár folyamán további csökkenés várható. Friss hírekkel, részletes beszámolókkal legközelebb 8 órakor jelentkezünk.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 289 forint. A 250 g-os magyar datolya paradicsom pohárban pedig csak 599 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Kakuk L. Tamás.
Napirenden az alkotmányos tisztségviselők mandátumuk lejárta előtti lemondatása. Vajon visszaélése ez a kétharmados többséggel, vagy forradalmi jogalkotás? Erről szól a társadalmi vita, jogászok is megszólaltak, aztán politológusok is. Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke vonalban. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Ő minek látja ezt? Hogyha ezt a két szempontot nézzük...
Hát igen, én a forradalmat mindenképpen túlzásnak tartom, mert szerencsére a forradalom ennél nagyobb felfordulást jelent, és eddig azért olyan nagyon nagy felfordulás nem volt. A legutóbbi 90-es rendszerváltást is megúsztuk nagy felfordulások nélkül. Ugyan Antal József örökbecsű mondat, hogy tetszettek volna forradalmat csinálni a sajátjainak, meg mindannyiunknak intelemként. De azt gondolom, hogy a vita ténylegesen azon folyik, hogy az április 12-i választás az egy eredménye, az egy rendszerváltást eredményezete, vagy csak egy kormányváltással állunk szemben. Maga Sőjog Tamás is ezt mondta, hogy szerinte ez csak egy kormányváltás. Ha ez egy szimpla kormányváltás lenne, akkor azt gondolom, hogy igaz a rendesúlyoknak, de hát nem erről van szó. Az én értelmezésemben egyszerűen az történt, hogy miután 2010-11 fordulóján maga Orbán Viktor hirdette meg a fülke forradalmát és a illiberális államot egy kicsit később, és alakította át az egész magyar közjogi berendezkedést, az egész magyar parlamentarizmus, polgári demokráciát, a parlamentarizmus lényegében felszámolta ugye a rendeleti kormányzással, az egész helyzetet oly mértékben átalakította, hogy ennek a visszaalakítása, tehát a parlamenti demokrácia, a polgári demokrácia keretei közé való visszavezetése Magyarországonnak az én értelmezésem szerint mindenképpen rendszerváltás, és ha viszont ez egy rendszerváltás, akkor az előző rendszer képviselőinek menniük kell, akik kiszolgálták az előző rendszert, akik vagy aktív, vagy passzív részeseként Orbán rendszerének felépítésében részt vállaltak, ugye súlyok két szempontból is, ugye alkotmánybíróként, az alkotmánybíróság elnökeként, vagy köztársasági elnökként, azok azt gondolom, hogy egy ilyen szintű változás következtében menniük kell. Közjogilag egyébként egyszerűbb a kérdés, mert sajnálatos módon éppen a Orbánék gyakorlata bizonyította be azt, hogy ez a kétharmados többség bármire is, annak az ellenkezőre is alkalmas. Tehát én azt nem látom egy indokolt vitának, hogy a közjogi értelemben ez megtehető-e. Hát természetesen megtehető, hiszen a magyar közjogi berendezkedés olyan, hogy kétharmaddal bármit meg lehet tenni. Szerintem ez nincs így jól, de ez egy másik kérdés. De jelenleg ez a közjogi berendezkedés Magyarországon. Úgyhogy azt gondolom, hogy ha és amennyiben ez rendszerváltás, szerintem az, akkor azoknak a közjogi méltóságoknak, hát nem tudom mennyiben méltók erre a tisztségre, akik kiszolgálták Orbán rendszerét, azoknak az én értelmezésemben mindenképpen menniük kell, és ezeknek a elmenetelnek a feltételeit tette asztalra Magyar Péter és a Tiszapárt. Nyilván lesz erről még vita, akár még változhatnak is az elkövetkező időszakban ezek a benyújtott tervezetek, de minden esetre a célja az egyértelmezés, és szerintem ez egy abszolút legitim és jogos cél.
Most, hogyha az alkotmányos garanciáktól eltekintünk, és ugye elfogadjuk azt az álláspontot, ami nyilván egy elfogadható álláspont, amit ön mond, hogy az előző rendszer rossz, ez a rendszer meg jó, akkor mi a garancia arra, hogy egy következő kormányváltás idején nem mondja azt a következő kormány majd, hogyha egy olyan többséget szerez, kérdés majd, hogy hogy lesz az alkotmány, milyen lehetősége lesz például a választójogi törvény módosításával majd ugyanúgy alkotmányozó többséget szerezni. Tehát egy következő kormány is mondhatja azt, hogy lám, Magyar Péter rendszerét kiszolgálták azok, akik ebben az időszakban választottak meg kétharmaddal, az a rendszer nem jó rendszer volt, ellene volt a népakaratnak, most ők kaptak felhatalmazást arra, hogy módosítsák újra, és kialakítsanak megint egy saját rendszert. Szóval hol van ennek a vége akkor, hogyha az alkotmányos garanciákat félretesszük?
Ugye nem tesszük félre, még egyszer mondom, mert az alkotmány lehetővé teszi ezeket a
változtatásokat. Persze.
Tehát nem tesszük félre. Az a kérdés, szerintem erre a kérdésre akkor fogunk tudni válaszolni, és szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, tehát jó helyen keresgetjük itt most reggel közösen a választ, hogy hogyan változik meg a Tisza alkotmánymódosítás. Ugye a Magyar már a kampány során is bejelentett egy átfogó alkotmánymódosítást, és a választójogi törvény alapvető átalakítását. Én magam részt vettem az ellenzéki kerekasztal és a nemzeti kerekasztal munkájában, tehát ha tetszik, érzem is felelősségemet abban, hogy mi rosszul mértük ezt fel. Túl könnyű Magyarországon kétharmados többséget szerezni, ugye az elmúlt 5 választásból mind az 5 kétharmadot eredményezett, legalábbis a választás napján, hiszen ugye 2018-ban ez aztán elfogyott, de egy rövid időre a Fidesz számára. Tehát azt gondolom, hogy igenis úgy kell folytatni a Tiszának az elkezdett rendszer átalakítást, a joguralom helyreállítását, a demokratikus intézmények, a fékek és ellensúlyok rendszerek helyreállítását, hogy annak szerves része legyen, a választójogi törvény átalakítása, hogy ne lehessen kétharmadot ilyen könnyedén szerezni, mint amilyen a mostani választási törvény alatt. De hozzáteszem, hogy ezzel nagyon sokat rontott a Fidesz 2013-as választási törvény módosítása, ami a győztes kompenzációtól kezdve jó néhány olyan elemet épített be a rendszerbe, ami könnyebbé tette a kétharmados többség megszerzését, tehát ebben azért komoly szerepe van a Fidesznek, de ezzel együtt is ott fog eldőlni, hogy ténylegesen mi is történik most éppen Magyarországon, ez majd egy-két év múlva, hiszen ez nem egy azonnali feladat, hogy hogyan alakul át a választójogi törvény, lesz-e egy jóval arányosabb, igazságosabb, a valódi társadalmi mozgásokat sokkal inkább leképező választási rendszerünk Magyarországon. Ha ebbe az irányba megyünk, ha a Tisza teljesíti az erre vonatkozó ígéreteit, akkor azt gondolom, hogy nem lehet az, amit ön itt most felvázolt előttünk, hogy akkor jön egy újabb, könnyen megszerzett kétharmad és átalakítja újba a viszonyokat, mert hogy nem lehet majd ilyen könnyen, vagy egyáltalán szinte lehetetlen lesz kétharmadot megszerezni. Eredetileg ez volt a tervünk, nem mértük fel jól akkor a magyar társadalom viszonyát a politikához. Még egyszer azért ezen sokat rontott a Fidesz regnálása, a Fidesz választási törvénymódosításai. Tehát igenis át kell alakítani a magyar alkotmányos berendezkedést, igenis meg kell változtatni ahhoz, hogy ez érvényes maradjon, hogy tényleg egy sziklaszirált, márványsziráltságú, kősziklaszirátságú alkotmányunk legyen, akár odáig is elmenve én ezt el tudom képzelni, nem vagyok nagy híre annak, hogy mindenről népszavazás legyen, de el tudom azt képzelni, hogy például akár az alkotmány megváltoztatása a továbbiakban népszavazásokhoz legyen kötve, ez önmagában is egy komoly korlát abban a kérdésben, amit ön most felvet joggal, hogy tudnilik, akkor jön egy következő könnyű kétharmad, és akkor minden kezdődik előről. Nem, ez egyáltalán nem szabadna, hogy így legyen, nem szabad, hogy így legyen, és nagyon bízom abban, hogy nem is lesz így, tehát ezt majd meglátjuk.
Mi kell ahhoz? Mert ugye nyilván a kockázat benne van abban, hogy minden parlamenti többség igyekszik a saját szempontjai szerint megválasztani azokat a tisztségviselőket, hiszen benne van a lehetőség azokban, akikben bízik. A következő mondhatja azt, hogy az ő emberei voltak, tehát az előző ciklusnak az emberei. Ez a kockázat azért megvan akkor is, hogyha nem alakul ki egy olyan többség, és nem tudja újra leváltani őket. Szóval a bizalmat hogy lehet helyreállítani?
Nagyon-nagyon fontos kérdés, az én szememben, az én szempontokból fontosabb kérdés, hogy az a súlyok menetelénél, ami én elkerülhetetlennek tartok az első pillanattól kezdve, az, hogy ki jön helyette. Itt is kiderül majd, hogy mennyire lehet komolyan venni a Tisza azon szándékát, hogy mondjuk egy köztársasági elnök legalább, hogy mondjam, elfogadható, tudomású vehető legyen a másik oldal számára is. Tehát itt én oroszul lényegesnek tartom, hogy az új emberek kiválasztásánál igenis legyen szempont az, hogy a jelenleginél sokkal inkább tükröződjön az eredeti funkció, hogy tudnélik például a köztársaság elnökkel ez a nemzetegységének megteremtése, megjelenítése. Voltak ilyen köztársaság elnökeink, én számomra leginkább egyébként Solyon László működése feleltek ennek az elvárásnak, de a többiek is, Mádl Ferenc vagy Göncz Árpád, mind a kettő életútja messze túlmutatott a politikai tevékenységén, jelentett egyfajta közmegegyezést ennek a három köztársaság elnöknek a szerepe mindenképpen. Vissza kell térni ehhez, igenis meg kell adni a lehetőségét a másik oldalnak is, hogy részt vegyen a kiválasztásban, hogy jelölhessen. A köztársaság elnök személye igenis egy meghatározó jelentőségű, az a kisebbség számára is meghatározó jelentőségű kérdés. Mondjuk, hogy ebben az irányba megyünk, az számomra megnyugtatóan bizonyítja, ami a bírói testületek ügyében történik, ahol ugye azt mondja az alkotmánymódosítás tervezete, hogy visszaadja maguknak a bíráknak a döntés kompetenciáját, tehát ne a politikához vonja ezt, hanem az érintett bírói testületek kezébe adja. Szerintem ez azt bizonyítja, hogy ebbe az irányba kíván menni a Tisza. Hát meglátjuk, hogy a többiben hogyan történik. Nagyon érdekes és fontos kérdés. Na jó, de ki lesz
súlyok után a köztársasági elnök.
Gondol valakire esetleg egy köztiszteletben álló, mondjuk azt, hogy nem politikai pályát befutott személyre? Most persze nem akarom olyan helyzetbe, hogy csak hogy egyáltalán meg milyen körből lehetne felkérni.
Szerintem
és ki az, aki
olyan,
vállalná,
vannak,
ugye, mert az is kérdés.
Igen, így.
Ilyen körülmények
között. Ezért se akarok senkit kínos helyzetbe hozni, vagy azért, mert bedobom valakinek a nevét úgy, hogy annak semmi esélye nincs, vagy pont az ellenkezője, vagy szegény, mint a tömje füstől menekülne ettől. Tehát azt gondolom, hogy nem lesz könnyű találni ilyen közszereplőt. Vannak Magyarországon szerintem ilyenek, lenne is ötletem, nem mondom az előbbiek miatt, de azt gondolom, hogy lehet találni szerencsére Magyarországon szép számmal olyan, akár a művészeti életben, akár a kultúra más területén, akár a tudományos élet területén, akár a közéletben olyan szereplőket, akik az eddigi életútjuk alapján alkalmasak lehetnek arra, hogy valamilyen módon legalább kísérletet tegyenek ennek a nemzetnek a egységének a felmutatására a legfontosabb kérdésekben. Nem, a magyar köztársasági elnök politikai súlya nem túl nagy, de van jelentősége, miközben a napi politikában kevés szerepe van azért, de kevés. A személyével, a döntéseivel, a megszólalásaival azt gondolom, hogy alapvetően befolyásolhatja, kell, hogy befolyásolja a nemzet egészének az életét, és például ide tartozik az is, hogy megszólal olyan kérdésekben, amikor meg kell szólalnia, amit mondjuk súlyok egyetlen egy kérdésben nem tett meg, amiben meg kellett volna ezt tennie. Tehát azt gondolom, hogy lehet ilyen embert találni szerencsére Magyarországon, és én most nem mennék bele ennek a találgatásába. Folynak ilyen típusú találgatások már, én is olvastam, hallottam ezekről, de én magam ebben most nem mennék részt.
Ugye mondja, hogy a jelenlegi alkotmány hogy is határozza meg a köztársasági elnök szerepét, úgynevezett gyenge elnök van, jó rész protokolláris a feladatköre, ez így van, de egy új alkotmány is készülhet, legalábbis ugye Magyar Péterék beszélnek erről. Ott előfordulhat az, hogy nagyobb súlyt kap, más irányba viszik esetleg akár egy elnöki rendszer, beszélnek erről most már jogászok, hogy egy ilyen félelnöki rendszerre lehet alakítani ezt a mostani kancellári típusú kormányzást. Mert akkor megint más szempontok érvényesülnek.
Igen, ennek csak akkor lenne szerintem értelme, ha közvetlenül választanánk a köztársasági elnököt. Ugye ez is egy lehetőség.
Ugye erről is szó van.
Én magam ezt nem gondolnám jónak. Tehát ha közvetlenül választják a köztársasági elnököt, akkor nem csak meg lehet, hanem meg is kell változtatni az egész közjogi berendezkedést, hiszen ugye a miniszterelnököt a parlament választja, ha a köztársasági elnök a legerősebb felhatalmazással rendelkező politikai szereplő, akkor nem lehet az, hogy neki lényegében alig van valódi politikai szerepe, tehát akkor ezt mindenképpen szerintem változtatni kellene. Éppen ezért én azt gondolom, hogy miután én jónak tartom, de ez egy valódi értelmezhető és fontos vita tud lenni az elkövetkezőkben, én jónak tartom ezt a kancellária típusú rendszer, tehát ahol a miniszterelnök a kormány, a parlamentnek felelős kormánya meghatározó. Hozzáteszem, hogy ezt a parlamentnek való felelősségét oldotta fel teljesen a majd 6 évig tartó rendeleti kormányzás, aminek semmiféle valódi indoka nem volt Orbánék részéről. Tehát önmagában az a tény, hogy Magyarországon ez a parlamentnek való felelősséget oldotta fel egy mondva csináltokra hivatkozva Orbán és kormánya, bizonyítja azt, hogy mennyire nem számított Orbán Viktor számára a politika meghatározó terepe a parlament. Tehát én azt a fajta berendezkedést, hogy egy erős kormány, kiszámítható, biztonságos feltételekkel, de egy nagyon komoly parlamenti ellenőrzés alatt működjön, ezt egy jó konstrukciónak gondolom. Ha közvetlenül választanák meg majd egyszer a köztársasági elnököt, erről tényleg szó van, erre van társadalmi igény, sokszor felvetődik a választópolgárokban, hogy talán ebbe az irányba kéne menni, én akkor azt gondolom, hogy alapvetően újra kéne gondolni az egész működési rendszerünket, és el kéne mozdulnunk egy akár a lengyel típusú megoldás felé, ahol egy félig meddig, de jóval nagyobb hatalommal rendelkező köztársasági elnök van. Okoz ez most a lengyeleknek egyébként komoly problémákat is. De hát lehet, hogy ezek is lehetnek megoldások, és vannak a nagyon erős elnöki rendszerek, mint akár az amerikai vagy a francia. Ezeken is el lehet gondolkodni. Én számomra jobban működő az a modell, amit Magyarországon lát.
Köszönöm szépen Horn Gábort, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnökét hallották.
Jó reggelt Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
A vonalban pedig Navracsis Tibor volt közigazgatási és területfejlesztési miniszter, a Fidesz önkormányzati kabinet vezetője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Folytassuk talán innen, egy reakciót mindenképpen kérnék tisztelettel. Ugye napirenden az alkotmányos tisztségviselők mandátumának lejárta előtti elmozdítása, innen indultunk ki. Vajon visszaélése ez a kétharmados többséggel, vagy forradalmi jogalkotás, és minden alap megvan rá? Az előbb Horn Gábor véleményét hallottuk. Ön hogy látja?
Visszaélés a kétharmados hatalommal, és ebből adódóan forradalmi is, hiszen a forradalmi helyzet ez mindig visszaélés, tehát ez egy alkotmányos rend megbontása, erőszakos megbontása, és jelenleg ez történik, nincs semmi, ami igazolná. Én csodálkozva olvasom jogász kollégáimnak a izzadságszagú érveléseit, hogy hogyan akarják eltávolítani egy legitim és legális módon megválasztott, illetve hivatalban lévő köztársasági elnököt pusztán azért, mert az április 12-én többséget szerzett politikai párt szája ízének ez nem megfelelő. Ilyen nem volt, minden ellentétes híreszteléssel szemben ilyet a Fidesz soha nem tett. Az egyetlen, amit felszoktak róni a Fidesznek, az a legfelsőbb bíróság elnökének, Baka Andrásnak az úgynevezett eltávolítása. Itt az történt, hogy megszűnt a legfelsőbb bíróság, vele együtt Baka András funkciója is, és a kúria, ami helyette a legfelsőbb bíróság helyett létrejött, az egy új elnökkel rendelkezett már. Többek között éppen azért, mert Baka András nem rendelkezett azzal a bírói szakvizsgával, amely a kúria elnökének a szakmai előfeltétele volt, a kúria elnöki tisztségének a betöltése. Említettem, mint az Országos Bírói Egyesület javasolt annak idején a kodifikáció révén. Tehát ami most történik, az pusztán az alkotmány megerőszakolása, az alkotmányos rend megerőszakolása semmilyen szakmai érvel nem indokolható.
Ugye ezt hallottuk Horn Gábortól is, meg ugye az a jogászi kör, amelyik megfogalmazta ezt a levelet, és valóban az előterjesztők is azt hangsúlyozzák, voltak éppen nem az alkotmányban taxatíve felsorolt okokra hivatkoznak a mandátumuk lejárta előtti tisztségviselők eltávolítása, lemondatása okán, hanem hogy kiszolgálták azt a rendszert, amely Orbán Viktor rendszere volt, mert hogy Orbán Viktor lebontotta a demokráciát és illiberális államot épített. Ez milyen típusú megközelítés, és mi a kockázat, hogy egy Magyar Péter utáni következő rendszer nem ugyanazt mondja a mostani rendszerre, amit most éppen kiépítenek?
Ez egy napi politikai, vagy reálpolitikai típusú megközelítés, és azok az emberek, akik ezt a levelet aláírták, ők nem szakmai alapon, hanem politikai alapon írták alá, meggyőződésem. Ugyanis önmagában az illiberális állam és a demokrácia még nem szükségszerűen, sőt, nem, egyáltalán nem biztos, hogy ellentétben állnak egymással. Orbán Viktor ugye illiberálisnak definiálta az általa vezetett kormányokat és rendszereket, de attól még a demokrácia alap mechanizmusai ugyanúgy működtek, hogy másra ne utaljak bizonyítékként, mint az, hogy 2026. április 12-én egy ellenzéki párt egy nem demokráciában nem tudott volna kétharmados győzelmet szerezni.
Hogy látja a következő szempontokat, hogyha ezen túllépünk, mert jelentős önkormányzati átalakítás, aztán talán a megyerendszer is, de még a közigazgatásban eddig működő kormányablakok átalakítása is napi renden lehet. Ezekre még egyelőre csak utalások vannak, de hogyha az egészről gondolkodik, lát valamiféle konkrétumot, lát valamiféle mondjuk víziót vagy stratégiát ezzel kapcsolatban, vagy csak a választás idején, meg napirend előtti politikai felszólalásokban vannak erre utalások. Tehát mi lesz a magyar közigazgatási rendszerrel? Ez lenne a kérdés röviden.
Hát amit konkrétan látunk, az jelen pillanatban a polgármesterek és a megyei közgyűlési elnökök javadalmazásának, illetve fizetésének a csökkentése. Itt is kirívó az, hogy elsősorban a megyei közgyűlési elnököket büntetik azzal, hogy gyakorlatilag elfelezik a fizetésüket. Ehhez fontos tudni, hogy a 2024-es önkormányzati választások olyan eredményt hoztak, hogy a vármegyei közgyűlések mindegyikének élén fideszes politikus van, hiszen a fideszesek vannak többségben. Pest megye az egyetlen határeset ebből a szempontból, de egy koalícióval ott is fideszes elnököt választottak, vagyis nyugodtan mondhatjuk, hogy a Tisza folytatja ugyanazt a politikai kampányt a Fidesz-KDNP ellen, minden is megtettek. Most éppen azzal bünteti a megyei közgyűlési elnököket, hogy a fizetésüket felére vágja vissza. Önmagában ez is aggályos szerintem, hiszen ezek megválasztott, demokratikus módon megválasztott közösségi vezetők sokat elárul arról, hogy a Tisza egyébként mit gondol a tőle független hatalmi pozíciókról.
Mik lennének a legfontosabb szempontok? Van-e valamiféle eszköz, ami vagy mondjuk jogvédelem, vagy minden viszonylagos, mert hogy kétharmados többséggel bármit meg lehet változtatni, bármit át lehet írni?
Hát sajnos a jelenlegi helyzetben ez úgy tűnik, hogy minden viszonylagosan válik, hiszen a kétharmados többség politikai akaratával úgy tűnik, hogy át is akar szavni mindent, és nincsen olyan alkotmányos gát, ami ezt meg tudná akadályozni. A szép a dologban az, hogy a választási kampányban a Tisza mindig arra hivatkozott, hogy a Fidesz milyen önkényes lépéseket tett 2010 és 2026 között, és ők azért akarnak kormányra kerülni, úgymond, hogy a normalitás, ahogyan ők fogalmaztak, ugye a működőképes és emberséges Magyarország megvalósuljon. Hát jelen pillanatban egy működést képtelen és eredménytelen Magyarországot láthatunk.
Hogy alakulnak a sajtóviszonyok? Azért érdekes ez a helyzet, ugye nyílt levélben fordult ön is, meg Ferenc Orsolya is a nemzeti tőkés osztályhoz, ugye, amely kialakult itt az elmúlt, mondjuk azt, hogy 20 évben, hogy a mecenatúra felelősségét is vállalják, mert hogy úgy tűnik, hogy az a bizonyos konzervatív, vagy nemzeti konzervatív patrióta sajtókör, az összeomlani látszik, mégpedig elég hirtelen gyorsasággal. Előfordulhat az is, hogy nem lesz nyomtatott napilap Magyarországon. Ez egy különleges helyzet, nem csak sajtótörténet, hanem egyébként is, hogyha összehasonlítjuk a nemzetközi viszonyokkal. Mi lenne itt a megoldás ön szerint, és mi állhat ennek a hátterében, hogy ilyen hirtelen semmivé válik ez a világ?
Hát igen, rengeteg ember kerül most utcára, aki egyébként a családjának a megélhetését biztosítja, és aki egyébként nem szerkesztőség vezető volt, vagy nem főszerkesztő volt, hanem olyan újságíró, aki egész egyszerűen a becsületéből adódóan, a becsületének megfelelően és részben a főnökei utasítására végezte jó vagy kevésbé jó színvonalon a munkáját, de itt ami számunkra az érdekes az, hogy azok az emberek, akik két héttel ezelőtt látott napvilágot, Magyarország 100 leggazdagabb emberének a listája, aki mondjuk az első 50-ben van, és megengedheti magának, hogy segítsen ezeknek az embereknek, akik most munkanélkül maradtak, ők gyakorolják azt a lehetőséget, vagy azt a képességet, hogy ténylegesen segítenek, és most hozzájárulnak ahhoz, hogy ezek a médiumok vagy megmaradjanak, vagy pedig ezeket az embereket foglalkoztatni tudják a jövőben, és én is úgy gondolom, hogy egyoldalú médiavilággal nem boldogulhat a jövőben Magyarország, már pedig most azt látjuk, hogy gazdasági okokból a legtöbb magát jobboldalinak nevező médiumot felszámolják, vagy olyan mértékben csonkítják meg, ami a működésképesség határát jelenti.
Köszönöm szépen, Navracsis Tibor volt közigazgatási és területfejlesztési minisztert, a Fidesz önkormányzati kabinet vezetőjét hallották.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a sonkás gódás buci 33% kedvezménnyel csak 199 forint. A dupla csokis párna 30% kedvezménnyel pedig csak 139 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
8 óra van, 2026. június 25-én csütörtökön. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Kakuk El Tamás. Hallgassuk meg együtt a krónikát, a stúdióban a bemondó Bordi András és a krónika szerkesztője Kubicsek István.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Nagy erejű földrengések rázták meg Japánt és Venezuelát. A dél-amerikai országban rendkívüli állapotot hirdettek.
Továbbra is rendkívüli a hőség Nyugat-Európában. Több országban megdőltek a meleg rekordok. Itthon mától az ország egész területén tűzgyújtási tilalom van érvényben.
A vas és a mangán határértékének többszörösét mérték a miskolci Színvapatakban. A vizsgálatok szerint a keddi szennyezés nem csak elszíneződést, hanem jelentős vízminőségromlást is okozott. Mondjuk a részleteket. Rendkívüli állapotot hirdettek Venezuelában, miután kevesebb mint egy perc különbséggel két erős földrengés rázta meg az ország északnyugati részét. Az első jelentések szerint a katasztrófának 32 halálos áldozata és 700 sérültje van. A mentő alakulatok folyamatosan kutatnak a romok között. Felfüggesztették a tanítást, leállt a vasúti közlekedés, a Caracasi nemzetközi repülőteret bezárták. A 7,2-es és a 7 és feles erősségű földrengéseket Kolumbiában is érezni lehetett.
Nagy erejű földrengés volt Japán észak-keleti részén is. Sérültekről vagy jelentős károkról egyelőre nem érkezett jelentés. A japán kormány válságstábot állított fel, a miniszterelnök pedig további erős utórengések lehetőségére figyelmeztette a lakosságot. Elővigyázatosságból több vasútvonalon leállították a közlekedést és autópálya szakaszokat zártak le. Atomerőművekben és nukleáris létesítményekben nem észleltek rendellenességet.
Tűz ütött ki a Krasznodari régió egyik olajbázisán, miután egy ukrán drón roncsai a létesítményre zuhantak. Az orosz hatóságok szerint senki sem sérült meg, a helyszínen a mentőegységek dolgoznak.
Az orosz védelmi minisztérium azt közölte, hogy éjszaka több mint 260 ukrán drónt semmisítettek meg, emiatt több repülőtéren is felfüggesztették a forgalmat. Közben a Moszkva által ellenőrzött Donyecki régió vezetése arról számolt be, hogy ukrán támadásokban 3 civil meghalt, 4-en pedig megsérültek.
Továbbra is rendkívüli a hőség Nyugat-Európában, több országban megdőltek a meleg rekordok. A dél-angliai Hampshire megyében 36,1 fokot mértek. Anglia déli harmadában, Londont is beleértve, a legmagasabb vörös hőségriasztás van érvényben.
Franciaországban a legmelegebbet 43 Celsius fokot a nyugati ország részben mérték, Párizsban pedig csak nem 41 fok volt. Olaszországban 5-re emelkedett a hőség áldozatainak száma. A tetőzést vasárnapra vagy hétfőre várják a legmelegebb Firenzében, illetve a Pó alföldön lehet, ott 40 fok fölötti értékeket is jósolnak. Az olasz egészségügyi miniszter válságtanácskozást hívott össze.
Itthon akár 37 fok is lehet a következő egy-két napban. A nagy meleg miatt holnap éjfélig másodfokú, szombattól viszont keddig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos. A vörös kód hatáját kedd éjfélig hosszabbították meg.
Fontos, hogy ilyenkor mindenki tartsa be a szükséges óvintézkedéseket, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ környezetegészségügyi szaktanácsadója. Pádi Anna hozzátette, kiemelten fontos a folyadékpótlás. Kerülni kell azonban a cukros vagy magas koffein tartalmú üdítőket, illetve a tömény alkoholt. Pádi Anna hangsúlyozta, a nagy meleg elsősorban a gyermekeket, az időseket, a várandósokat, a szív- és érrendszeri betegeket veszélyezteti.
11 óra és 15 óra között lehetőleg tartózkodjunk a hűtött zárt térben. Mindenképpen kerüljük az extrém hőmérsékletet. Amit ajánlunk, az a kora reggeli órák, 6 és 8 óra között még alacsonyabb a hőmérséklet, illetve a naplemente körüli időszakokat. Ezt javasoljuk azoknak, akik még ebben a nagy kánikulában is valamilyen sporttevékenységet akarnak végezni, futni, kocogni, kerékpározni, mindenképpen tartsák be ezt az időkorlátot. És ezt kimondottan javasoljuk az időseknek. Az időseknek át kell alakítani a napi rendet, a bevásárlást is a korai időben vagy a napnyugta körüli időszakban végezzék.
Mától az ország egész területén tűzgyújtási tilalom van érvényben.
A szárazság és a hőség miatt tilos tüzet rakni az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a tűzrakó helyeket is. A magánkertekben ugyanakkor továbbra is lehet bográcsozni vagy grillezni.
Itt a Krónika. Már a jövő héten tárgyalhatja az országgyűlés az újonnan benyújtott törvényjavaslatokat. Az elmúlt hetekhez hasonlóan jövő hétfőre és kedre ismét rendkívüli ülést kezdeményezett Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter.
A hat előterjesztés között szerepel az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat. A képviselők dönthetnek a polgármesterek és vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról is.
2030-ig a mostaninak több mint a tízszeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon az Európai Unió támogatásával, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter.
Kapitány István azt mondta, a biztonságos energiaellátáshoz több lábon kell állni, a kormány pedig Magyarország energiafüggetlenségének és ellátás biztonságának erősítésén dolgozik.
Első lépésként augusztus 31-én pályázatot hirdettünk legalább 700 megawattnyi új szélerőművi kapacitás csatlakoztatására. Ez önmagában több mint kétszerese a ma működő kapacitásnak, és közel 1 milliárd eurónyi beruházás jelent Magyarország számára. Hogy mindenki számára átlátható legyen a folyamat, pályázat tervezetét már július közepén társadalmi egyeztetésre bocsátjuk.
Legkorábban az év végén kaphatja meg az építőipari szektor a nekijáró uniós támogatást, mondta az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke.
Koi László a Kossuth Rádióban emlékeztetett, változó az építőipar teljesítménye, azonban a termelés az első 4 hónapban 2,2%-kal maradt el az előző év azonos időszakától. Hozzátette, akár 20%-kal nagyobb teljesítményre is képes lenne a szektor, és ehhez idén a lakásépítés nagy lökést adhat. Emellett azonban sokat jelentene egy energiamegtakarítást célzó otthonfelújítási program is.
Az évos számításai szerint, ha minden pénzt, ami nekünk jár, sikerülne lehívni, akkor abból minimum 2000 milliárd forintot építéssel együtt kell elkölteni, mert építeni kell belőle. Ezek állami megrendelések, tehát úgy gondoljuk, hogy az állam vissza is kell, hogy jöjjön a megrendelői piacunkra. Előbb vagy utóbb oktatási létesítmények, egészségügyi létesítmények, azok a közintézmények, műemléképületek, aminek a felújítása, rekonstrukciója nagyon régóta várat magára.
Magyarországnak tovább kell erősítenie kapcsolatát az Európai űrügynökséggel, jelentette ki a tudományos és technológiai miniszter.
Tanács Zoltán hangsúlyozta, hogy az együttműködés nem pusztán tudományos, hanem gazdaság és technológia politikai lehetőség is. A tárcavezető szerint el kell érni, hogy minél több magyar vállalkozás, egyetem és kutatóintézet kapcsolódjon be a szervezet projektjeibe. Ehhez összehangolt állami, tudományos és vállalati fellépésre van szükség, tette hozzá.
Őrizetbe vették Fonyód volt polgármesterét, a fideszes Hidvégi Józsefet hűtlen kezeléssel gyanúsítják.
Az ügyben két embert, köztük a városüzemeltetési cég vezetőjét már letartóztatták, tegnap pedig újabb két gyanúsítottat hallgattak ki. Egyikük a település egykori vezetője, akinek kezdeményezték a letartóztatását. Az ügy hátterében az áll, hogy jelentős összegű készpénz tűnhetett el a városban az előző vezetés idején, fiktív városüzemeltetéshez kapcsolódó parkosításról és jogi tanácsadásról szóló szerződések segítségével.
A vas és a mangán határértékének többszörösét mérték a miskolci Színvapatakban a keddi szennyezés után. Tegnap estére lett meg a vízvizsgálat eredménye, amelyet Tóth Szántai József, a várospolgármestere tett közzé Facebook oldalán.
Ebből kiderül, hogy a szennyezés nem csak elszíneződést, hanem jelentős mély vízminőségromlást is okozott. A vas, a mangán és a szerves szennyezőanyagok mennyisége is többszörösen meghaladta a határértékeket. A vizsgálat alapján a szennyezés a vízi élővilágra mérgező hatással volt. Ahogy arról beszámoltunk, kedden színeződött narancssárgára a Színvapatak, miután vasoxidos víz került bele a miskolci hőszolgáltatónál végzett karbantartás közben.
Egyre több áruházban kapható már magyar görögdénye, a jövő hét végétől pedig már az egész országban átveheti az import áru helyét a hazai gyümölcs, fogalmazott a Kossuth Rádióban a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének elnöke.
Göcő Mátyás azt mondta, jó minőségű lesz a magyar gyümölcs, annak ellenére, hogy az erős szél és a magas UV-sugárzás nem tett jót a növényeknek. Hozzátette, a hagyományos fajták mellett az újak is egyre népszerűbbek.
Az út menti árusoknál zömében még a régi hagyományos nagy testű görögdínyékkel találkozunk. Az üzletláncok úgy inkább ugye a 9 kg alatti terméseket részesítik előnyben. Ugye a mai korban már a vetőmagos cégek ugye olyan fajtákat fejlesztették ki, amelyek ezeket a követelményeket tudják, és ugyanabban a beltartalommal rendelkeznek, mint a nagyobb testű fajták. Egyre nagyobb teret hódít a magszegény vagy magnélküli fajták, ugye a fekete híjú, a csíkos éjú, és néha még ugye találkozunk, hogy a sárga bélű görögdínyékkel is.
Autós percek. Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Bicske és Biatorbágy között a 40-es kilométertől a 20-as kilométerig az erős forgalom miatt szakaszos torlódásra kell készülni. A 17-es kilométernél egy baleset is nehezíti a haladást, ott csak egy sáv járható. Mögötte 8-9 kilométeres a torlódás. Az ellenkező irányban a 32-es és a 29-es kilométer között is arra szólnak a járművek. A 76-os főúton Zalaegerszeg határában két autó ütközött, a 60-as kilométernél félpályán engedik a járműveket.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Üdvözlöm a hallgatókat! Budapesten tart a helyszínelés és a műszaki mentés a Rákóczi úton a Barostér közelében a Huszár utcánál. Egyik irányban sem járható a belső sáv. Torlódásra kell ezért készülni a Rákóczi úton befelé, illetve a Kerepesi úton és a Tököli úton a Barostér előtt. Nehéz az előrejutás a budai alsórakparton északi irányban az Erzsébet hídig és a Margit hídtól a Lánc hídig, a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon, az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, valamint a Pesti alsórakparton a Szent István parktól a Lánc hídig. Kovács Botont, BKK Info.
Időjárás jelentés. Országszerte derült az ég, napközben többnyire mindenütt napos, száraz idő várható, csak a középső és déli ország részben lehetnek időnként borultabb tájak. A szél mérsékelt marad, nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Délután 31 és 37, késő este 18 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. A Balaton 27, a Velencei tó 30, a Tisza tó 26 fokos.
Ez volt a Krónika 8-kor, negyedórás hír összefoglalóval legközelebb 10 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Bordi Andrást és Kubicsek Istvánt hallották, viszont hallásra.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Hét válogatott már biztosította a helyét a 32 között a labdarúgó világbajnokság csoportkörének harmadik utolsó fordulójából. A jövőben az olimpiára kijutó sportolók is anyagi támogatást kapnak. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fehér Balázs.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
A labdarúgó világbajnokságon megkezdődött a csoportkör harmadik utolsó fordulója, amelyben egy időben játsszák az egyes csoportok mérkőzéseit. Az A csoportban Mexikó 3-0-ra legyőzte Csehországot Mexikóvárosban, és Dél-Afrika 1-0-ra nyert Dél-Korea ellen Monterreyben. Így a 100%-os teljesítménnyel a 4-es élén végző Mexikó mellett Dél-Afrika jutott tovább, amely vasárnap Kanadával találkozik a kieséses szakaszban. Dél-Korea még reménykedhet a tovább lépésben, Csehországnak viszont véget ért a világbajnokság. A B csoportban Svájc 2-1-re múlta fölül Kanadát Vancouverben, Bosznia-Hercegovina pedig 3-1-re verte Katart Seattle-ben. Svájc elsőként, Kanada másodikként jutott tovább, és a harmadik bosnyákok is a 32 közé kerültek. Katar búcsúzott a VB-től. A C jelű kvartetben Brazília 3-0-ra bizonyult jobbnak Skóciánál Miami-ban, míg Marokkó 4-2-re győzött Haiti ellen Atlantában. Brazília az első, Marokkó a második helyen jutott tovább, Haiti befejezte szereplését. A Mexikó-Csehország meccset a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Vukovics László értékelte.
A mérkőzés előtt már eldőlt, hogy Mexikó megnyerte a csoportját, a mérkőzéstől függetlenül Csehországnak csak és kizárólag a győzelem jelenthetett volna továbbjutást, semmi más eredmény nem volt elfogadható nekik. Ennek szellemében próbálták kezdeni a mérkőzést, a mexikóiak 5 helyen cserélték ki a kezdőcsapatukat, Aguirre rotált és pihentetett. Azt gondoltam, hogy ez meg fog látszani a mexikóiak játékán is, kivárásra fognak játszani. Nem ez történt, minden párharcba úgy mentek bele, mintha az életük múlna rajta, ki szerették volna szolgálni a hazai közönséget. közönséget, az Azték stadion 85 ezer nézőjét. Fantasztikus elánnal mentek bele a mérkőzésbe, és az első félidőben igaz, hogy gól nem esett, de itt a cseheknek is volt Višinský révén egy-két lehetősége, egyszer egy ilyen Zidane csellel ment be a bal összekötő helyén, blokkolták a lövését, volt egy-két lepattanó, a mexikóiak Alvarado révén volt a legnagyobb helyzetük, amikor a jobb összekötőjén egy kényszerítő után tükörszélsőként ballal fölé emelt, 0-0-al fordultak a csapatok. A második félidőben a csehek még kivártak, nem rontottak egyből Mexikónak, mert tudták, hogy az végzetes lehet, mert nagyon gyorsak a mexikói játékosok, és egy szögletből, amit a csehek végeztek el, megkontrázták őket a mexikóiak, és érdekes módon Chávez García, aki a balhátvéd a jobb összekötő helyén egy középpályáról kapott labdával három cseh szerelhette volna Romót, nem tette meg, tovább pöckölte ott a labdát, és Chávez García egy az egybe elvitte, és bepasszolta a kapus mellett az 55. percbe 1-0. Ez annyira megfogta a cseheket, hogy Morá gyönyörű labdája után rosszul jött ki a cseh kapus, és ide-oda pattogó labdát Quiñones kotort a kapuba közvetlen közelről 2-0. Majd a 78. percben történelmi esemény történt, Rangel helyett Ochoa 6. világbajnokságán is pályára lépett, majd a teljes luszpoén, hogy Ochoának is, meg Mexikónak is 100%-os legyen a mérleg, és így búcsúzhasson a válogatottól. A 90+4. percben Fidalgo állította be a végeredményt, 3-0-ra nyert Mexikó, aki csoport elsőként tovább jutott, Csehország búcsúzik.
A brazília Skócia mérkőzésen a brazil csapatban a 76. percben lépett pályára Neymar, aki 2023. október 18-án játszott utoljára hazája válogatottjában. Őt hallják most.
Fizikailag remekül vagyok. Az utóbbi napokban rengeteget dolgoztam, még akkor is, ha nem játszottam. Ha nem tévedek, mérkőzésen talán 30 nap után léptem pályára, de ebből a 30-ból 25 napon át az állóképességemen dolgoztunk. Szóval jó formában vagyok. Természetesen még többet szeretnék játszani, de ez a szövetségi kapitány döntésétől függ. Azért vagyok itt, hogy a csapattal legyek. Függetlenül attól, hogy mennyit játszom, a tőlem telhető legtöbbet megteszem, hogy segítsek az együttesnek.
A Svájc-Kanada összecsapást a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Bene Ferenc elemezte.
Két ellentétes félidőt láthattunk olyannyira, hogy nem feltétlenül abban a formában, hogy egyik csapat vagy a másik csapat jobban futballozott, hanem egészen másféle játék alakult ki. Az első félidőben a svájci védelem kifejezetten bizonytalannak tűnt, a kanadaiak szélvészgyors támadójuk által több gólhelyzetet is ki tudtak alakítani, ugyanakkor a svájciak részéről Mbolo többször is veszélyeztetett, de igazából nem érződött egyik csapaton sem, hogy felül tud kerekedni a másikon. Szemben a második félidő elején, és különösen nem csak az első percben, amikor gólt kapott Kanada, hanem az első 15 percben rendkívül indiszponáltan futballozott a kanadai legénység, komoly védekezési hibákat követtek el hátul, ennek eredményeképpen Vargas és Manzambi góljaival vezetett Svájc, és nagyon úgy nézett ki, hogy ez a két gól hatalmas önbizalmat sugároz nekik, teljesen kitisztult a játékuk, kontroll alatt tartották a mérkőzést, és eltűntek azok a helyezkedési hibák a mérkőzésen a játékukból, ami az első fél időben jellemezte őket. Egyetlen egy kiút lehetett Kanada számára, hogy valamilyen módon a cserék által feljavul a játékuk, hiszen látványosan visszaestek a második fél elején. Ez meg is történt, és különösen Promise David személyében jött a segítség, akinek a góljával a 76. percben szépített Kanada, és ebben a periódusban elbizonytalanodott egy kicsit a svájci csapat. Az volt az embernek az érzése, hogy 2-0-ás állásnál a svájciak annyira megnyugodtak, és annyira megjött az önbizalom, hogy eltűnt az a fajta egészséges versenyfeszültség vagy koncentráció, ami szükségeltetik bármilyen mérkőzésen, hogy kontrollat tartsad. Túlságosan visszaálltak, jött a szépítő gól, és Kanada egy másfajta stílusra állt át, folyamatosan, főleg az oldalvonalak közeléből direkt hosszú indításokkal, illetve beadásokkal próbálták ostromolni a svájci kaput, de hát a svájciak elővették az 50-es évek legszebb hagyományait, a svájci reteszt, komoly helyzet nélkül lehozták a hátralévő perceket. De azért a svájciaknak intőjel lehet a jövőre nézve, hogy ennyire nem szabad visszaállni 2-0-as vezetés után, viszont az összkép alapján megérdemelten nyertek, és megérdemelten nyerték meg a B csoportot.
Bene Ferencet hallották. A labdarúgó világbajnokságon ma 22 órától Ecuador Németországgal Curaçao elefántcsontparttal mérkőzik. Holnap éjjel 1 órától Japán Svédország és Tunézia Hollandia, hajnali 4 órától Törökország Egyesült Államok, valamint Paraguay Ausztrália találkozót rendeznek. A meccseket az M4 Sport, az M4 Sport Plus, illetve a Nemzeti Sportrádió közvetíti. Dzsuzsák Balázs szerződést hosszabbított a Debrecen NB1-ben szereplő labdarúgó csapatával, a csapatkapitány újabb egy évre, azaz 2027 nyaráig írt alá. Sander van Preet lett a labdarúgó NB1 bajnoka, az Eto FC sportigazgatója. A 40 éves belga szakember az elmúlt években a Double Pass nemzetközi futball szakmai tanácsadó és minőségbiztosítási vállalatnál dolgozott. A Ferencváros csapata javában készül a labdarúgó NB1 következő idényére és a Vojvodina elleni Európa Liga selejtezőre. A Fradi legfontosabb célja, hogy visszaszerezze a bajnoki címet a szezonban. Az FTC kapusa Dibusz Dénes, aki 15 évvel ezelőtt mutatkozott be az élvonalban, erről is beszélt Andrássy Gyulának.
Minden felkészülésnél azért valamilyen szinten új lap kezdődik, és az ember néhány hét pihenés után feltöltődve és új energiákkal tér vissza. Az előző szezon eredmények ismeretében meg azt gondolom, hogy nem is kell annál nagyobb motiváció, mint hogy szeretnénk a bajnoki címet visszaszerezni. Volt egy vezetőedzőváltás itt a nyáron. Azon dolgozunk, hogy olyan csapat futhasson ki a pályára, amilyet ő szeretne látni. Mind a pályán kívül sokat teszünk azért, hogy előre tudjunk lépni, jó irányba haladunk.
Első felkészülési mérkőzés a Tiszakécskén, az már nagyon jól nézett ki, főleg az első félidei csapatnak a teljesítménye. Ott már esetleg voltak olyan elemek, amiket új elemek is gyakoroltatok már azon a meccsen?
Voltak természetesen, igen, olyan mozgások, olyan páros kapcsolatok, olyan játékhelyzetek, amiket már igyekeztünk úgy megoldani, ahogy azt az előtte levő néhány napban gyakoroltuk. Azért őszintén szólva ebben a két hétben nem sok futball és nem sok taktikai rész volt, inkább ugye a fizikális felkészülés része domborodott ki. Azért nem lehetett olyan sok nagy dolgot várni ilyen szempontból, de azért látszott az, hogy volt néhány olyan mozgás, olyan megoldás, ami már kifejezetten azt mutatta, hogy azért az a néhány alkalom, amikor ezekkel foglalkoztunk, az nem volt hiába való.
Felpörög a naptár, két hét múlva jön az első tétmérkőzés, Vojvodina elleni Európa Liga selejtező, nem megoldhatlan feladat, és sokat se kell utazni. Hogy látod ezt a párharcot?
Az egyik pozitívum az ez, hogy nem kell sokat utazni. Ettől függetlenül talán a legerősebb ellenféllel kerültünk szembe. Egy nagyon nehéz párharcra számítok. A szerb második kupadöntős csapat ellen azért biztos, hogy komoly erőpróba lesz, és mindenkinek már a legjobbját kell nyújtani ahhoz, hogy tovább tudjunk jutni. Erre egyértelműen képes a csapat, és képesnek is kell, hogy legyen a csapat, hiszen az a célunk, hogy az Európa Ligába, a liga szakaszba odaérjünk. Az első állomás és az első ellenfél a Vojvodina lesz, ezt kell megoldanunk.
Szigorúan a bajnokságot nézem, lehet más cél, mint a bajnoki cím?
Nem, ez egyértelmű, és látjuk is, és tapasztaljuk is itt a saját bőrünkön, hogy mondjuk egy bajnokok ligája selejtezőjéből indulva azért mennyivel ideálisabb és könnyebb tud lenni egy út a liga szakaszba, itt az Európa Ligában már akár ugye az első-második fordulóban is komoly ellenfelekkel és komoly bajnokságok csapataival tud szembe kerülni. Az együttes ugye egyértelmű, hogy a jövőre nézve a bajnoki cím visszahódítása a legfontosabb ebben a szezonban.
A Ferencváros labdarúgó csapatának kapusát Dibusz Dénest hallották.
Nemzeti Sportkrónika.
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság új támogatási programról döntött. A szervezet 146. ülésén arról határoztak, hogy minden olyan sportoló, aki kvalifikálja magát és rajthoz áll a játékokon, 10 000 amerikai dolláros, vagyis több mint 3 millió forintos támogatásban részesül. A Tajvan elleni kiütéses 46-10-es győzelemmel kezdte U20-as női kézilabda válogatottunk a kínai világbajnokságot, majd a csoportkör mai második mérkőzésén Tunéziát is magabiztosan győzte le 32-24-re. Együttesünk szombaton Lengyelország ellen zárja a csoportküzdelmeket. A magyar férfi strand kézilabda válogatott csoport elsőként a maximális 4 ponttal jutott a középdöntőbe a zágrábi világbajnokságon, miután a csoportkör utolsó fordulójában 2-0-ra nyert Puerto Rico ellen. A Debrecenben rendezett országúti kerékpáros országos időfutam bajnokságot a férfiaknál 2 év után újra Peák Barnabás nyerte, a nők mezőnyében címét megvédve Zsankó Petra győzött. Stollár Fanni az amerikai Ézsia Mohameddel bejutott az elődöntőbe az Eastbourne-ben zajló füves pályás női tenisztorna páros versenyében, mivel a negyeddöntőben 2 játszmában jobbnak bizonyult az Ingridnél Juliana Olmos észt mexikói kettősnél. Szintén az Eastbourne viadalon Udvardi Pannának a második forduló jelentette a végállomást egyesben, miután három játszmában kikapott a lett Jelena Ostapenkótól. Piros Zsombor a selejtező második fordulójában búcsúzott a wimbledoni teniszbajnokságon, a magyar játékos a brit Billy Harris-től szenvedett vereséget két játszmában. Kedves hallgatóink, sportkronikánk végén köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
Műsor ajánlott. Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsában.
Ön szerint milyen újdonságokat hozhat az ügynökakták megnyitása? És hallott arról, hogy hiánybetegségeket okozhat a túlzásba vitt diéta?
SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország 16 óra után a Kossuth Rádióban.
Az EU Observer egyik közelmúltbeli kutatása azt mutatta ki, hogy az összes Európai Uniós ország közül a románok a leginkább Amerika pártiak. Ez egy nagyon komoly politikai tőkét jelenthet annak a román pártnak, amelyik az Egyesült Államokkal jó kapcsolatokat tud kialakítani, és jelenleg ez úgy tűnik, hogy az AOR.
Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel a Mediaklikken és a YouTube-on.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
Reklámot hallottak. Jó reggelt Magyarország, Kakukel Tamással.
Napi jegyzet című rovatunk következik most, ezúttal Nagy Anna, az Egyszülős Központ alapítója, vezetője osztja meg gondolatait tisztelt hallgatóinkkal.
Napi jegyzet.
Jó reggelt kívánok. Csonka család. Régebben így nevezték azokat a családokat, amelyekből bármilyen okból hiányzott az egyik szülő, és maradt egyedül a másik, az elvált, az özvegy, a magára hagyott vagy az egyedül vállaló szülő. A megnevezésben rejlő stigma a mai napig sem múlt el teljesen, pedig a kevesebb mint 10 milliós Magyarországon ma több mint 340 ezer család egyszülős. Ismerjük őket, hiszen itt élnek körülöttünk, mégis keveset tudunk róluk, és ritkán gondolunk bele abba, hogy hogy is élhetik a mindennapjaikat. Mit tudunk tehát az egyszülős családokról? A 340 ezer egyedülálló szülő nagy része édesanya. Szinte természetesnek vesszük, hogy az egyszülős családok élén nők állnak. Pedig az elmúlt 10 évben sokat változott a helyzet, több mint 64 ezer családban az édesapa nevel egyedül. Ami leginkább jellemző ezekre a családokra, az a hiány. Hiányzik az idő, hiszen a mindennapok feladatait, amit két emberre terveztek, most egyetlen felnőtt látja el. Egy felnőtt, aki állandó időnyomásban próbál teljesíteni, munkában, otthon, a gyereknevelésben és a háztartásban. Akinek úgy kell hosszú távra is terveznie, hogy sokszor a következő napot sem látja pontosan. Sokszor hiányzik az anyagi biztonság. Az egyszülős családokban jóval magasabb a szegénységi kockázat, mint ott, ahol a szülők együtt élnek. És természetesen hiányzik valaki, aki jó esetben korábban a család egyik pillére volt. Így hiányzik a másikra támaszkodás, a megkapaszkodás biztonsága is, hiszen a napi döntéseket egyedül kell meghozni, a nehézségeket egyedül kell elhordani, és egyedül kell megélni az örömöket is. Nem véletlen, hogy egy kutatás szerint a magány és az elszigeteltség a legnehezebb egy egyedül nevelő szülő életében. Ez a kiszolgáltatottság még nehezebb, ha sérült gyerekkel marad egyedül a szülő. Az egyszülős családokban magasabb a sérült gyereket nevelők aránya a kétszülős családokhoz képest, mivel sok kapcsolat nem bírja ki a megnövekedett terheket. És a feladat, ami két ember számára soknak bizonyult, így egyetlen emberre marad. Ezekkel a hiányokkal élnek a szülők, és ezekkel a hiányokkal nőnek fel a gyerekek. Ezeket a gyerekkori hiányokat pedig csak mi, felnőttek tudjuk pótolni. Szülők, pedagógusok, döntéshozók, civil szervezetek, rátermett szakemberek és lelkes amatőrök. Mindenki, aki hozzá tud járulni ahhoz, hogy egy szülősként is jusson a gyerekeknek egészséges étel, jó iskola, izgalmas tábor, kényelmes cipő, felzárkóztató különóra és leginkább gyerekkor. Kiegyensúlyozott, békés, megerősítő és játékkal teli. Hogy amikor ezek a gyerekek felnőnek, ők is tudjanak és akarjanak családot alapítani. Hogy szép emlékeket ébreszem bennük az a szó, hogy gyerekkor. És hogy egészséges lélekkel, megfelelő háttérrel vághassanak bele a felnőtt életbe. És ha majd azt kérdezik tőlük, hogy milyen volt a családjuk, azt tudják válaszolni, nem volt csonka, csak egyszülős.
Nagy Anna, az Egyszülős Központ vezetője osztotta meg gondolatait tisztelt hallgatóink a Napi Jegyzet című rovatunkban, és ez a jegyzet, ahogy a többi már elhangzott, is újra meghallgatható a hirado.hu és a mediaclick.hu című weboldalunkon. Fél kilenc múlt fél perccel, rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Bordi András.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. Tűzötött ki a Krasznodári régió egyik olajbázisán, miután egy ukrán drón roncsai a létesítményre zuhantak. Az orosz hatóságok szerint senki sem sérült meg, a helyszínen a mentőegységek dolgoznak. Az orosz védelmi minisztérium azt közölte, hogy éjszaka több mint 260 ukrán drónt semmisítettek meg, emiatt több repülőtéren is felfüggesztették a forgalmat. A Moszkva által ellenőrzött Donyecki régió vezetése közben arról számolt be, hogy ukrán támadásokban 3 civil meghalt, 4 pedig megsérült. Az amerikai fegyver- és lőszergyártás felgyorsítását sürgette Donald Trump, hogy feltöltsék az iráni hadműveletek és más konfliktusok miatt megcsappant készleteket. Az amerikai elnök a Fehérházban tárgyalt a vezető hadipari vállalatok képviselőivel a termelés bővítéséről. A Pentagon több céggel már előzetes megállapodást kötött egyes rakétarendszerek gyártásának jelentős növeléséről. 2 erős földrengés rázta meg Venezuela északnyugati részét kevesebb, mint 1 perc különbséggel. Legkevesebb 32-en meghaltak, 700-an megsérültek. Az országban rendkívüli állapotot hirdettek. A mentőalakulatok folyamatosan kutatnak túlélők után a romok között. Felfüggesztették a tanítást, leállt a vasúti közlekedés, a Caracasi nemzetközi repülőteret bezárták. A 7,2, illetve 7,5-es földrengéseket Kolumbiában is érezték. A tengerbe omlott egy sziklafal a franciaországi Biarritzban egy népszerű strand közelében. A lezúduló kőzet maga alá temetett 2 a sziklafal aljában tartózkodó búvárt. Társuknak sikerült elmenekülnie. Az egyik elhunyt holttestét már megtalálták a hatóságok. Friss hírekkel legközelebb 9 órakor várjuk Önöket.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu és a Cherry márka kereskedésekben.
Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 289 forint. A 250 grammos magyar datolya paradicsom pohárban pedig csak 599 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
Reklámot hallottak. Pénz beszél. Gazdasági percek a jó reggelt Magyarországban.
A vonalban pedig Németh László, a növekedés.hu elemzője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatókat is. Vegyesen zárt a tegnap a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói, a Dow Jones 4%-kal nőtt, az S&P 500-as 1%-kal lett kevesebben, az a kompozit pedig 4%-kal csökkent. Bírósághoz fordult az Alibaba Group az Egyesült Államokban, hogy lekerüljön a Pentagon katonai fekete listájáról. A vállalat szerint az amerikai hadügyminisztérium intézkedése alkotmányos jogokat sértheti, és jelentős üzleti, reputációs, illetve piaci hátrányokat okozhat. Miután a Pentagon június elején frissített listájára az Alibabát is felvette, a cég bírósági szintre emelte a konfliktust. A Qualcomm arról tájékoztatja a befektetőit, hogy a Microsoft és a Meta is a cég új mesterséges intelligencia lapkáit fogja használni, emellett pedig két felhőszolgáltató vállalkozásnak gyárt majd egyedi csipeket. Az okostelefon lapkák, a készülékek központi agyai egyetlen szilícium lapkára integrálják a processzort, a grafikus csipet, a memóriát és a hálózati modemeket. A lapkák felépítése határozza meg a telefon általános sebességét, a játékok grafikáját, az akkumulátor üzemidejét, illetve a mesterséges intelligencia funkciók futtatásának sebességét is. Még mindig az Egyesült Államokban járunk, a Connecticuti Szövetségi Bíróság utasította a Pfizer elleni vádakat egy nagyszabású generikus gyógyszerkartel perben, amelyben 45 amerikai állam számos gyógyszergyártót vádol árrögzítéssel és piacfelosztással. Az eljáró bíró szerint az Egyesült Államok nem tudták bizonyítani, hogy a Pfizer közvetlenül részt vett volna az összejátszásban. A Reuters arról ír, hogy a per a többi alperessel szemben folytatódik, a New York-i főügyész pedig fellebbezést nyújtott be a Pfizer elleni eljárás megszüntetésével szemben. Vegyesen zártak a vezető nyugat-európai indexek, Londonban a FTSE 3%-kal erősödött, a frankfurti DAX 8%-kal csökkent, Párizsban a CAC40 6%-kal került feljebb, Milán a 8%, Madrid 0,5%-kal esett. Frankfurtban és Párizsban tervezi részvényeinek bevezetését a német-francia KNDS hadipari vállalat. A cég a Leopard 2 és a Leclerc harckocsik, valamint a Caesar önjáró tüzérségi rendszerek gyártója. A tőzsdei bevezetést követően a német és a francia állam egyaránt 40%-os tulajdonrésszel rendelkezik majd a vállalatban, a fennmaradó 20% intézményi befektetők kezébe kerül. Leállítja 6 hadihajó megrendelését a német védelmi minisztérium. Az új F-126-os fregattok megépítésével egy 150 éve működő holland hajógyárat bíztak meg korábban, amely a holland haditengerészet első számú beszállítója. Ugyanakkor a gyár nem tudja tartani sem a határidőket, sem az elfogadott költségkeretet. 3 hónappal meghosszabbította a Szerbiával kötött gázmegállapodást Oroszország, és várhatóan az év végéig is kiterjesztik annak hatáját. Ezt Dusan Bajatovics, a szerbiai gázszolgáltató vállalat vezérigazgatója mondta a belgrádi parlament ülésén. Az Oroszország és Szerbia közötti szerződés napi 6 millió köbméter gáz szállítását biztosítja kedvezményes áron. A francia Nemzeti Bank az éves pénzügyi stabilitási jelentésében arra figyelmeztetett, hogy a magánhitelezési piac egyes sajátosságai a 2008-as pénzügyi válság kezdeti szakaszát idézik. Erről ír az egyetlen francia pénzügyi napilap, amely printben is megjelenik, a L'Echo. A jegybank ugyanakkor nem tartja a rendszer szintűnek a kockázatot, mivel a bankok és a biztosítók közvetlen kitettsége rendkívül alacsony ezen a területen. Magyarországra érve, májusban a 15 és 74 év közötti foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.654.000 fő volt, a munkanélküliek száma 209.000 fő, a munkanélküliségi ráta 4,3%, erről jelentett a Központi Statisztikai Hivatal. Végül, de nem utolsó sorban nézzük, hogy teljesít a forint. 1 euró 355 forintba és 34 fillérbe, egy amerikai dollár 312 forintba és 62 fillérbe, egy svájci frank 385 forintba és 46 fillérbe került ma reggel a bankközi devizapiacon.
Köszönjük szépen, Németh Lászlót, a növekedés.hu elemzőjét hallották Pénzbeszél című gazdasági rovatunkban.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Kakukk El Tamás.
És folytatjuk gazdasággal, és Perdusz Lászlóval, a Vállalkozók Országos Szövetségének főtitkárával, akit köszöntök a telefonvonalban. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
A hír pedig az, hogy megszűnik ez a bizonyos fix 3%-os szabad felhasználású vállalkozói hitel, aztán más államilag támogatott hitelek kamatozása is változik, persze nyilván felfelé emelkedik. Egy kicsit tekintsük át, hogy milyen lehetőségek vannak most, és mit hoz ez a bizonyos változás.
Igen, a Széchenyi Kártya program az a főleg a Covid járvány kitörése után, illetve ebben a permanens válságok folyamatában szinte az egyedüli elérhető finanszírozási forrássá vált a magyar kis- és középvállalkozások számára, és ez az az eszköz, amellyel sikeresen lehet, hogy is mondjam, ellentételezni ezt a magas kamatok időszakát, ami elkezdődött 2022 közepe táján, tehát körülbelül négy évre. Négy éve ez azt jelenti, hogy a jegybanki alapkamat, illetve az irányadó kamatlábak, az alapkamatlábak azok 5-6%-ot jóval meghaladják, vagy meghaladták. Ebben az időszakban ugye kétszemélyű kamatlábban lehetne csak finanszírozni, hitelt fölvenni a vállalkozásoknak, és ez ebben segít a Széchenyi Kártya program. Ugye évente 30-40 ezer szerződést tudunk aláírni, tehát ez 100 ezer nagyságrendű vállalkozás fordul meg benne. Most ez azt jelentette az elmúlt időszakban, a tavalyi évben egyébként, hogy 3%-ra, fix kamatra leszállították a finanszírozást, tehát a hitel kamatlábat ezeknél a termékeknél, az összes terméknél. A mostani intézkedés pedig a folyószámlahitel típusú termékeket érinti, folyószámlahitel, forgóeszköz hitelek, ott a buborra felemelkedett ez a hitelkamatláb. A bubor ugye ez a bankközi irányadó kamatláb, valamivel 6% alatt van.
Milyen hatása van ennek a gazdaságra? Illetve a vállalkozások helyzetére.
Igen, nyilván a kis- és középvállalkozások ennek nem örülnek, hát hogyan örülnének egy olyan intézkedésnek, amely megduplázza, majdnem megduplázza a kamatterheiket. Ez az egyik oldal. A másik oldal viszont azt is tudomásul kell venni, hogy ez rendkívül nagy áldozatvállalásra van szükség a költségvetés a kormányzat oldaláról, tehát ugye a kamat támogatás az egy magas kamatok időszakában azért jelentős mértékre rúg, és egy olyan, ugye nyilván a költségvetés helyzetét, illetve az államháztartás felelősséget is figyelembe véve úgy döntött a gazdasági kormányzat, hogy a folyószámla típusú hiteleknél, tehát még egyszer mondom, ahol nem egy beruházásról van szó, nem egy fejlesztésről van szó, hanem elsősorban az áthidaló kölcsönről, a likviditási problémák megoldásáról, ott ezt a kamattámogatási mértéket csökkentette. Még egyszer mondom, ennek nem örülnek a vállalkozások, de ez még mindig egy nagyon kedvező finanszírozási mérték, tehát ez az 5,8 körül van most a bubort, ez az 5,8% körüli finanszírozás várhatóan egyébként úgy látjuk, hogy a Nemzeti Bank is csökkentette az alapkamatát 4% ponttal, úgy látjuk, hogy ez csökkenhet is, tehát mindent egybevetve ez azért nagyon komoly megrázkódtatás nem hoz a gazdaságban, úgy gondoljuk, hogy a versenyképes vállalkozások ezzel együtt tudnak élni, még akkor is, ha nem örülnek neki. A folyószámlahitel jellegű hitelkeretek ugye ezek úgy működnek, hogy csak azután kell a kamatot fizetni, amennyit kihasznál az a vállalkozás, tehát összességében ez egy elfogadható intézkedés, főleg azért, mert a beruházási típusú hitelek, vagy akár a zöld beruházási hiteleknek a nagyon kedvező fix kamatozása megmaradt.
Ugye említette így ezt a kifejezést, és ugye akik a költségvetés egyensúlyáért felelősek, valóban így fogják fel, hogy ugye áldozatvállalás. Na ugyanakkor ez egy gazdaságpolitikai eszköz a gazdaság élénkítésére, vagy annak céljára bevetett eszköz volt korábban, aminek aztán nyilván egy komplex haszna lehet azzal, hogy a gazdaság a pezseg, akkor van munkahely, van fogyasztás, tehát végül is egy vállalkozás, illetve egy gazdaság élénkítő eszköz az, hogyha az állam így támogat vállalkozásokat.
Így van pontosan, és mi azért vagyunk bizakodóak, mert a kormányzat, a jelenlegi gazdasági kormányzat is ennek úgy látjuk, hogy maximálisan tudatában van, a programot az továbbra is fenntartja. Még egyszer mondom, itt a serpenyőnek a két oldala van, az egyik az, amit ön is mondott, és mi is mondunk, és nyilvánvalóan 20 éve ez így működik, vagy több mint 20 éve ez a program, hogy segíti a pezsgést, a vállalkozások túlélését, a vállalkozások bővülését, több munkahely lesz, és összességében esetében egyébként a kamattámogatás összegénél, ezt többször csináltunk ilyen kutatást, a kamattámogatás összegénél sokkal több folyik be végül egyéb adó és járulékterhek miatt a gazdaságba. A másik oldalon mégiscsak az van, hogy egy költségvetési szemléletet is figyelembe kell venni, tehát rövid távon azért a költségvetésben nyilván gondosan kell kezelni, a költségvetési felelőssége a mindenkori kormányzatnak van, és azt is el kell mondjam, hogy a gazdasági ciklusokhoz, vagy hát a, hogy is mondjam, a felívelő, kamat növekvő pályák, kamat csökkenési időszakokhoz is kell ez igazodjon. Amikor alacsony kamatok időszaka van, akkor a kamattámogatás nyilván csökken, és amikor magasabb kamatok időszaka van, akkor az a kamattámogatás nő. Most egy olyan időszak van lehet vízni, amit egyébként az előbb említettem, hogy a Magyar Nemzeti Bank is csökkentette az alapkamatot, hogy folyamatosan csökkenő kamat környezet kerül Magyarországon is fog érvényesülni, ebben bízunk, és ilyen szempontból ez a lépés, ez még egyszer mondom, akceptálható. Még akkor is, hogyha nyilván a vállalkozások, a KKV-k, azok nem örülnek, hogy 3%-os fix helyett most egy bubort kell fizetni a folyószámla típusú kamatokért, de még egyszer mondom, a legfontosabb az, hogy ez a rendszer fennmaradt, a Széchenyi Kártya program fennmaradt, a nagyon kedvező beruházási típusú hitelek fennmaradtak, és hát ugye azért azt tudni kell, azt hangsúlyoznám, hogy a Széchenyi Kártya program azért nem elsősorban az alacsony kamatokról szól, hanem arról, hogy olyan finanszírozási termékek kerüljenek kifejlesztésre, és hogy is mondjam, mindig továbbfejlesztésre a vállalkozói környezetben, amit maguk a vállalkozásokkal való párbeszéd alapján alakítunk, formálunk, így már több mint 20 éve, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége irodáiban és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara megyei irodáiban. Ez a legfontosabb hívószó, erre az infrastruktúrára, ami kialakult, ugye 150-200 iroda országosan, a főbb bankokkal, ugye a bankok, itt a finanszírozók, azt tudni kell, tehát itt nem költségvetési pénzből finanszíroznak, az csak a kamattámogatás terheli, itt a kereskedelmi bankok saját tőkéből finanszíroznak, tehát az egész infrastruktúra fenntartása, ez egy nagyon fontos támasz a magyar gazdaságnak, és ez továbbra is úgy látom, hogy az új gazdaságpolitika is ezt, ennek maximálisan tudatában van, és ezt támogatja.
Ezen a részen kívül, vagy ezen a szeleten kívül, hogy látja, hogy milyen gazdaságpolitikára számíthatnak, mi bontakozik ki abból, amit eddig lehet tudni?
Ugye az árfolyam, a forint árfolyam az nagyon jelentősen megerősödött, ugye ezt azért ez eltérően érinti a vállalkozásokat, akik importból, akiknél az import a fontos, vagy az import a fő tevékenység, ők jól járnak, az exportáló vállalkozások azért rövid távon nagyon nehéz helyzetbe kerülnek, de itt nem is az a lényeg, hogy milyen most az árfolyam, meg hogy milyen a kamat környezet, tehát a kamat környezet az csökkenjen, az mindenképpen segíti a gazdaságot, hanem hogy a kiszámíthatóság kerüljön be a rendszerbe. Nagyon támogatjuk azt is, hogy kitűzésre került a 30-as évek elejére az euró bevezetése. Hogyha ez valóban társulni fog egy olyan gazdaságpolitika, ami ennek az alátámasztását tartalmazza, tehát hogy lássák a vállalkozások, hogy az elkövetkezendő 5-6 évben milyen kamatpálya, milyen árfolyampálya, milyen támogatási rendszerek kell tudnak számolni, akkor eltűnik a gazdaságból a bizonytalanság. Az elmúlt időszakban a legnagyobb baj, és a COVID-válság, vagy a 2020-as évek óta ez a permanens állandó válságokba megyünk, annak a legnagyobb problémája az, hogy kiszámíthatatlanná vált. Ami kiszámíthatatlan, az a gazdaságban nem árazható, nem kalkulálható vele, nem lehet hosszú távú vagy középtávú megalapozott üzleti terveket csinálni a vállalkozásoknak, hanem túlélésre kell berendezkedni. Tehát mi azt várjuk mindannyian a gazdaságpolitikától és ettől a gazdaságtól, ez persze természetesen nem csak a magyar gazdaságpolitika irányítóitól függ, hanem azért van egy európai
gazdasági környezet, van egy világgazdasági környezet, de mégis azt várjuk, hogy amit tudunk, tegyünk meg azért, hogy kiszámítható kamatpolitika, kiszámítható árfolyampolitika, kiszámítható gazdasági és jogi viszonyok legyenek. Egy euróbevezetés, még egyszer mondom, annak a kitűzése 2031-32-es évekre, ez egy nagyon jó, erre fel lehet fűzni egy kiszámítható gazdaságpolitikát, amivel utána kalkulálni tudnak a vállalkozások.
Köszönöm szépen Perdusz Lászlót, a Vállalkozások Országos Szövetség, Vállalkozók Országos Szövetségének főtitkárát hallották.
Jó reggelt Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
Megalakult a Katolikus Karitas mentőszolgálata. Hogy ez mit is jelent, Zagyvari Hártól, a Katolikus Karitas országos igazgatójától tudjuk meg. Köszöntöm a stúdióban, jó reggelt kívánok.
Jó reggelt.
Na hát, hogy kell ezt elképzelni? Csak nem egy flottájuk van?
Ez egy nagyon nagy öröm számunkra, hogy itt tudtuk bővíteni a szolgáltatásainkat, különösen az életvédelmi területen, hiszen már eddig is sokszor beszámoltunk itt a rádióban, és például az orvos missziós önkéntes szolgálatunk nagy erőkkel működik, de most egy újabb mérföldkőhöz érkeztünk. Az, hogy lett egy mentőautónk, de megalakult a Caritas mentőszolgálat, ami azt jelenti, hogy hivatalos engedélyünk lett arra, hogy részt vegyünk a sürgősségi mentésben, de nyilván ezt kizárólag az OMSZ irányítás alatt tudjuk megtenni, és ami a különlegessége ennek a kis mentőszolgálatnak és a csapatnak, valamint a mentőautónak, hogy önkéntes orvosok, ápolók, mentőtisztek üzemeltetik.
Szóval tulajdonképpen csatlakoznak a hálózathoz, az azt jelenti, hogy ha riasztás van, akkor önöket is tudják riasztani.
Így van.
És akkor ugyanúgy adják a szolgálatot, ugyanúgy megy minden, mint az országos mentőszolgálat.
Így van, a különlegessége az, hogy az önkéntes orvosok működtetik, és a Caritas tartja fent a mentőautót és a szolgálatot.
Mivel? Jó, szóval hogy lettek ezzel többek? Persze van egy új szolgáltatás, de mégis, mi az, amit ezzel üzennek?
A társadalmi felelősségvállalás tekintetében nagyon fontos az, hogy ahol szükség van kiegészítésre, ott tudjunk hozzátenni mi is, mint karitatív szervezet, de az emberek, a társadalom is. És ez egy ilyen közösségi mentőautónak képzeljük el, ahol az önkéntesek adják a feladatot, a munkavégzést, mi pedig a Caritas és a hozzánk csatlakozó támogatók, magánszemélyek pedig biztosítják azt, hogy ez tudjon egész éppen működni. Tehát a társadalom felelősségvállalása válik egy tényleges mindennapi szolgálat.
Meg hát így az orvos misszióval együtt így van ennek egy filozófiája is, ugye?
Mindenképpen az életvédelem a Caritas és az egyház szempontjából is egy nagyon fontos terület. Nyilván van egy ilyen kifejezett 8 tevékenységi területet meghatározó munkánk, ahol hajléktalanokkal, hátrányos helyzetű családokkal, katasztrófa helyzeti károsultakkal és így tovább foglalkozunk, de ilyen fontos terület az is, amikor például az egészségvédelem vagy az életvédelem területén tudunk valamit tenni. És az orvos misszió az egy számunkra is nagyon kedves dolog, főleg úgy, hogy önkéntesen vállalják ezt a feladatot, és az önkéntesség egyébként is része minden szakterületünknek. Tehát valahogy egyszerre van jelen a professzionális munka, akár a szociális munka területén és az egészségügyi területen is, a Caritason belül, és egyszerre van jelen az önkéntesség, és ez a kettő adja az értékét.
Az orvos misszió megy tovább ugyanúgy, ugye Vojcek tanár urat nemrég temettük.
Igen,
hát volt ennek az alapítója, motorja, lelkileg is minden szempontból.
Nagyon szomorú és megrendítő esemény volt nekünk ez ebben az évben, de megy tovább, és most már teljes gőzzel, új lendülettel próbáljuk ezt is folytatni, és az orvos misz éppen most jöttek vissza az erdélyi útjukról, de Kárpátaljára is folyamatosan járnak, és az évi 12-15 alkalom, ami egy hosszú hétvégés missziós utat jelent, ezt továbbra is végzik.
Van feladat, tehát maradt, nem ugye?
A feladat nem változott.
A kihívások újra termelődnek, mondjuk.
Így van, arra mindig szükség van ott helyben, Kárpátalján is, hogy ezeket a helyi egészségügyi szolgáltatásokat ki tudjuk egészíteni, és az ottani magyaroknak tudjunk biztosítani egy ilyen lehetőséget, és itt ez a mentőszolgálatnál is itt való ez a cél, hogy ki tudjuk egészíteni, hozzáadott értéket tudjunk adni a helyi ellátáshoz.
Hogy sikerült szerezni egy mentőautót? Hát azért ez egy drága dolog.
Igen, ez a mentőautó azért egy speciális mentőautó, hiszen a mi gépjármű flottánkból tudtuk ezt kiválasztani és felszerelni, felkészíteni, hogy ez mentőautó legyen. Egyébként egy pick-upról van szó, tehát nem egy ilyen klasszikus mikrobusz formájú gépjárműről, és ezt annyit kell tudni, hogy minden olyan sürgősségi mentést el tud látni, mint egy mentőautó, mint egy ismert mentőautó, kivéve betegszállítást. De ez szintén ugyanolyan fontos, hiszen nagyon sokszor nagyon fontos, hogy gyorsan helyszínre érjen, vagy akár olyan területekre is ki tudjon menni, föl tudjon menni a földutakon, külterületre például.
Tanyák, így van. Tanyavilág, ez érdekes.
Tehát ez egy nagyon fontos, hogy ez a négykerekes jármű, ez szinte bárhova el tud.
Szóval akkor nem elszállítják a beteget, hanem stabilizálják az állapotát, elhárítják az életveszélyt, ugye? És igen. Ez minden ott van, mint egy ilyen intenzív osztály? Ugye, hát vagy hát az esetkocsi.
Itt mindenféle eszköz, gép, ultrahang, életmentő készülékek ott rendelkezésre állnak a gépjárműben.
Mikortól működik?
Hát az engedély most már megérkezett, úgyhogy most már csak a szervezési feladatok várnak ránk, hogy gyakorlatilag hetegen belül az első szolgálatot is megtegye.
És hol lesz bevetve? Ugye országos, vagy kötődik a központhoz?
Itt főként Budapesten is környékén, várhatóan a Dunakanyar területén, de hát nyilvánvalóan, ahova az OMSZ irányít.
Vannak-e még tervek? Mert ugye mindig valami változik ott, és valamit be tudunk számolni nagy örömmel a Caritas házatájáról.
Ez egy nagyon fontos fejlődési, vagy a terveink között szerepel, hogy mindig reagálni tudjunk arra, ugye ez az egyház küldetésében is benne van, hogy a perifériára szorú célcsoportok felé, ahol szükség van, arra válaszokat tudjunk adni, és ez a további tervünk is, hogy mindig fejlődni tudjunk, és választ tudni olyan problémákra, ahol hiány van, vagy szükség van.
Szagyvari Árdot, a Katolikus Caritas orvos igazgatóját halló, illetve bocsánat, országos igazgatóját, még Bojcek tanár úr emléke itt van a fejemben. Szóval igazgatóját hallották a mentőszolgálat megalapításáról. Műsorunk ezzel véget is ért, köszönöm, hogy itt volt, és elbúcsúzunk most Pillinger Marian, Lajer Rita és Pap János felelős szerkesztő nevében is. Köszönöm mai megtisztelő figyelmüket, Kakuk L. Tamást hallották. Jó napot kívánok!
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Idén is lesz Krisna völgyi búcsú. Kérdezem Szilaj Péterné Gandarvikát, a Krisna hívők szóvivőjét.
Igen, július 17 és 19-e között. Krisna völgy Somogyvámoson található, Fonyottól 30 perc autóútra. Ezen a rendezvényen betekinthetünk az ökofalu lakóinak mindennapjaiba. A látogatókat színpadi programokkal várjuk, indiai esküvővel, kézműves bemutatókkal, tematikus körsétákkal, a gyerekeknek pedig játékos foglalkozásokkal, henna festésre, boci simogatóval és ökrös szekerezéssel is készülünk, a hölgyek pedig még száriba is beöltözhetnek. Az indiai építészeti és festészeti hagyományok, a zene és táncművészetek is megismerhetők itt, a gasztronómiáról nem is beszélve, ugyanis ízletes vegetáriánus és vegán ételekkel készülünk, ezeket mind helyben termelt bioalapanyagokból főzzük. A Krisna völgyi búcsú az egész családnak egyszerre nyújt kikapcsolódást, feltöltődést és maradandó élményeket.
Információk és jegyelővétel búcsú.krisnavölgy.hu.
Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet.